Ez itt a Vagfolt Podcast, amelyben a popkultúra kötelezőit pótoljuk. Az én nevem Frivalszky Mayer Péter.
Az én nevem Huszár András.
És itt ül velünk a tehetséges Mr. Onozó Robert. Szervusz!
Sziasztok!
És a témánk pedig a tehetséges Mr. Ripley című film 1999-ből, ugye angol címén The Talented Mr. Ripley, az azonos című regény alapján, amelyet Anthony Minghella rendezett. Úgyhogy folytatódik a nagy vakfoltokat pótló évadunk, amiben így össze-vissza ugrálunk az időben is, meg a filmek között is, és a zsánerek között is. És akkor szerintem, hogy belevágunk a filmbe, mindenki mondja, legyetek szívesek, hogy mikor láttátok ezt a filmet, most az adás kedvéért néztétek-e meg, és milyen elvárásokkal lőttetek be rá, esetleg a újranézéstől változott-e valami a filmmel kapcsolatban.
Jó, kezdem én, mert én elég gyors leszek, ugye nekem ez vakfoltom volt, és szerintem, hogyha tényleg ilyen top 5 vakfoltot kéne, meg kellett volna megállapítani az elmúlt, nem tudom, amióta tart a podcast, ez biztos, hogy ott lett volna köztük.
És én ahhoz képest ugye podcast 8. év végig vártunk, azon megnézzük.
Pontosan, igen, de hogy ez tényleg nagyon magasan volt azok között, a filmek között, amiknek kínosnak éreztem, hogy nem láttam még, és egyébként meg nagyon meg akartam nézni, és mégsem néztem meg, és úgy gondoltam, hogy ez nekem nagyon fog tetszeni, és mégsem néztem meg. Tehát ez az ilyen, ez a paradox állapot.
Hogy nem értem, mit tartott vissza?
Én se tudom. Tehát őszintén nem tudom. Most egyébként megnéztem, és a Letterboxdon ezt értékeltem, ezt a filmet.
Mikor tehát, hogy korábban megértékeltem?
Igen, tehát hogy beírtam. Amikor a Letterboxdra regisztráltam, akkor nagyon sok, tehát volt egy külön filmes listám, amit nem tudom, 2008-ig vezet, 8 óta vezettem körülbelül egy külön kis doksiba. Azokat úgy átvezettem, hogy rendesen melyik hónapban mikor láttam. Ami előtte volt, előttük voltak filmek, amiket tudom, hogy láttam, de nem emlékszem, hogy mikor, azoknál nem írtam időpontot, meg értékelést, vagy ilyen, igen, tehát csak egy csillagot írtam be, így emlékeim szerint, hogy rengeteg ilyen gyerekkori film volt, hogy így, ja persze, láttam a Hookot, fogalmam sincs, hogy az annak idején, hogy tetszett, már arra sem emlékszem, még kevésbé, hogy most hogy tetszene, valamit behasalok rá. És valószínűleg a tehetséges Mr. Ripley is úgy gondoltam, hogy én azt biztos láttam legalább részleteiben, mert hogy ilyen emlékeim vannak róla, ilyen félemlékeim. Őszintén nem tudom, hogy miért adtam rá 2,5 csillagot a Letterboxdon, az alapján, az ilyen ködös emlékeim alapján, hogy én ezt biztos elcsíptem a tévébe egy félig valamikor. Na most, hogy megnéztem...
Most már megerősítetted magadat, hogy 2,5 csillag az a...
Pontosan, igen. Most megerősödött az, hogy ó, én ezt egyáltalán nem láttam. Tehát tudjátok, van az, amikor megnéztek egy filmet, és így egyszer csak rájöttek, hogy jó, de hát erre a jelenetre sem emlékszem, meg erre is. Ó, akkor ezek szerint láttam ezt a filmet. Na, ilyenek nem voltak. Tehát amikre emlékeztem ebből a filmből, vagy amik így megvoltak, azok szerintem ilyen Oscar klippek, meg ilyen YouTube összeállítások, meg videóesszék, ilyesmikbe, amikor bevágtak jeleneteket a Mr. Ripley-ből. Azok úgy nagyjából megvoltak, meg így a sztoriban, főfordulótokkal nagyjából tisztában voltam, de hogy abszolút ismeretlen volt így maga, mint filmélmény, tehát hogy most így tökre megerősödött, hogy nem, én ezt abszolút most láttam először, és hát nem két és fél csillagra fogom majd értékelni a Letterboxdon, hogyha fölviszem. Egyelőre ennyit mondok róla.
Igen, elég nehezen tudom elképzelni, hogy hogyha láttad volna, akkor biztos, hogy emlékeztél volna rá.
Ténylegesen nem értem, hogy mi vezetett ekkor, amikor benyomtam ezt az értékelést.
Robi, te annak idején, ez 99-ben jelent meg a film, te már akkor láttad?
Én 99-ben láttam, most próbáltam felidézni, hogy melyik moziba láttam, de hát valószínűleg Szegeden akkor még ott éltem, és biztos, hogy a premier időpontjában láttam, meg arra is emlékszem, hogy én nagyon vártam ezt a filmet. Én a 90-es évek közepén lettem, olyan elején közepén lettem, én Isten igazából filmbuzi, és hát ekkor 99-ben már ott tartottam, hogy így mindent látni akartam, ami ami kicsit is így érdeklődésre tartott számot, és a Talented Mr. Ripley-t nagyon vártam egyrészt amiatt, hogy az Anthony Mingelennek az előtte való filmje, az Angol beteg is nagyon tetszett, meg hát ez egy ilyen óriási Oscar siker volt, meg a szereplők miatt is, tehát hogy akkor így Gwyneth Paltrow volt a legnagyobb üdvöske Hollywoodban, egy előtte való évben volt a Szerelmes Shakespeare, amivel megnyert az Oscart, éppen két Blanchettet, akinek viszont én drukkoltam abban az Oscar versenyben, ütötte ki ő is egy fontos mellékszerepbe látható a Mr. Ripley-be. Matt Damon, így nem mondom, hogy nagy kedvencem volt, de ő is így abszolút rajta volt a radaromon, meg a Good Will Hunting az szintén előtte való évben nagyon bejött nekem. És egyébként Jude Law-t is ismertem már, tehát őt előtte a Oscar Wilde Szerelme egy című filmben láttam, amiben egy valamennyire hasonló karaktert alakított, tehát ott is így az ilyen emberfeletti szépségű vágy tárgya, és utána ő kicsit bele is ragadt ebbe a szerepkörbe, de egyébként sok mindenki másnak a Mr. Ripley-ben látták először, tehát ez volt az ő nagy áttörése. Úgyhogy a szereplők miatt is vártam, a rendező miatt is vártam, meg azért volt rendesen hype körül a film körül. Most így nem nézem meg pontosan, hogy mikor mutatták be Magyarországon, én azt gondolom, hogy ez már így az Oscar-díj átadó után lehetett valószínűleg.
Szóval 2000.
Igen, és egyébként nem tudom, hogy majd szóba kerül-e később, de ez így valamennyire csalódást okozott az Oscar-díjak, már a jelölésekkor is, meg aztán nem is nyert egyébként semmit, és utólag ez az 1999-es filmes év, amire sokan úgy hivatkoznak, mint a ember ötönkben a legjobb filmes év annak, amikor így utólag próbálnak listákat összeállítani arról, hogy valójában mik voltak a legjobb filmek abban az évben, akkor azért a tehetséges Mr. Ripley így utólagosan eléggé az élbolyba szokott végezni, és én ezzel teljesen egyetértek. És én nem értékeltem át, én már akkor is úgy gondoltam, hogy ez egy nagyon-nagyon meghatározó film.
Teljesen annyit értek, én is nem tudom pontosan, mikor láttam, de amikor a tévében levetítették, mert akkoriban még moziban jóval kevesebbet jártam, és ugyanígy voltam az Angol beteg után valamivel, ugye pár évvel, mert azt is tévében láttam. És akkor is imádtam, tényleg nagyon-nagyon tetszett ez a film, rohadtul stílusos volt, meg a szereplőket is egytől egyig imádtam. Plusz hát ez egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen szemfelnyílás is ez a film egyben, szerintem egy kamasz Fribalski Péter számára, hogy ugye a fiúk általában is, főleg kamaszkorban azért, nem is tudom, nálunk legalábbis Magyarországon biztos ez a kultúra, hogy így, ha egy fiút kérdezel arról, hogy egy másik férfi szépe, akkor azt mondja, hogy hát, azt nem tudom megállapítani. És azért a Jude Law-ra ránézel ebbe a filmbe, akkor nem tudod azt mondani, hogy ezt nem tudod megállapítani. És ez egy ilyen beismerés az embernek, hogy na, a Jude Law tényleg egy görög isten, és ezt így most akkor magadban internalizálni kell, hogy most látsz egy férfit, aki tényleg egy görög isten, és nem tudod tagadni, hogy fantasztikusan néz ki valaki. Szóval erre emlékszem, hogy ez egy ilyen élmény volt számomra a filmben. Meg hát Matt Damon, akit én is így szinte másodjára láttam, nem tudom, hogy a Ryan közlegény megmentését korábban láttam-e, de kb. Másodjára vagy harmadjára láttam filmben a Matt Damont. Őt is valamira imádtam, és azóta is igazából rajongója vagyok, és ebben a szerepben tényleg megérdemelt volna minimum egy jelölést, egy Oscar jelölést, de erről majd valamikor az adás végén majd még megemlékezünk. Pár szóban szerintem beszéljünk arról, hogy kik az alkotói ennek a filmnek, mi a háttere, hogy készült el, ezt aztán belemeltünk utána kicsit a spoilerekbe is.
Ja, ugye Péter már említette, hogy Anthony Mingel a filmnek a rendezője, azt is mondtuk, hogy az Angol betegnek az Oscar sikere után volt ez neki a következő filmje. Mondtad azt is, hogy regényadaptáció, Patricia Highsmith azonos című regénye alapján, ugye azt hiszem, hogy Ripley-vel több regényt is
talán
írt.
Talán ötöt, igen. Mm-hmm. És abból hármat filmesítettek meg.
Igen.
És
amúgy Patricia Highsmith közkedvelt thriller regényíró, akinek gyakori témája a szexualitás is, mert a többi amikből szintén lettek feldolgozások, az például a Carol, ami nem thriller, de romantikus.
Van azért abban is egy olyan szál.
És hát ami szintén hasonló, az a Deepwater, amiből meg pár éve készült film Ben Affleckkel és Ana de Armas-szal, meg hát a nagy klasszikus Idegenek a vonaton Hitchcocktól, ami szintén Patricia Highsmith.
Igen, és ez már 90-es évek eleje közepe felé elkezdték tervezni ezt a filmet, meg elkezdték fejleszteni ezt a forgatókönyvet, és akkor Anthony Minghella volt, akit eredetileg csak forgatókönyvírónak kértek fel a filmhez. Akkor még nem volt az angol beteg.
Nem készült még el. Nem. Volt a korábbi filmje Mingelnak, de hát az angol beteg volt neki az óriási átütő sikere.
Igen, hát neki nem volt sok filmje, összesen sajnos elég hamar eltávozott, 50, azt hiszem 54 éves korában halt meg, és összesen 6 filmje volt, és ez a harmadik. És én is úgy tudom, hogy nem őt akarták, mert nem volt még elég nagy név ahhoz, hogy rendezzen, még az angol beteg előtt kezdték el fejleszteni. Én úgy tudom, hogy Polanskit felkérték rá.
Mike Nichols-t, Bertolucci-t, én őket olvastam.
Igen, tehát hogy ilyen nagyobb nevekbe gondolkodtak, viszont nyilván miután az angol beteg ekkora siker lett, azután a logikus választásnak tűnt, hogy ez legyen a következő projektje. Ráadásul akkoriban hát, az elefánt a szobába, ugye Weinstein, sem lehet itt...
Igen.
Nem feledkezhetünk el az ő közreműködéséről sem, mert az angol betegnek az Oscar kampányában is már nagyon fontos szereplő volt, és utána ugye Gwyneth Paltrow-t a Szerelmes Shakespeare-el is szintén segítette Oscar-hoz, utólag tudjuk sajnos, hogy Paltrow-t zaklatta is, azóta Kate Blanchett is nyilatkozott arról, hogy őt is zaklatta, de mindegy, most erről ne is menjünk el erre a vágányra, csak azt, hogy Weinstein nagyon fontos volt végül a Ripley elkészültében is, mivel Matt Damon-t és Gwyneth Paltrow-t is ő szerezte meg ezekre a szerepekre. Eredetileg én úgy tudom, Leonardo DiCaprio-nak szánták ezt a főszerepet, ami kicsit fura, így nehezen tudom elképzelni utólag, de valószínűleg jó lett volna benne. És bocs, visszaadom neked a szót, mert gondolom, hogy akartam mondani, csak még az egy jutat eszem, ami nagyon fontos, hogy nem ez volt az első adaptációja a Tehetséges Mr. Ripley-nek, hanem volt már egy Alain Delon-nal a Plan Soleil.
Azt láttad esetleg?
Láttam, igen.
Magyar címe is van annak, a Ragyogó Napfény.
Ragyogó Napfény. És hát az is egyébként egy nagyon jó adaptáció, és Patricia Highsmith is elégedett volt vele.
A végével nem, úgy tudom.
Igen, nekem egy nagy problémám van vele, hogy Alain Delonnak a Dicky szerepet kellett volna eljátszani, mert Alain Delon, amikor abban a filmben szerepelt, akkor ő volt kb. Ahogy te ezelőbb jellemezted Jude Law-t, ő pontosan olyan volt akkoriban, tehát hogy tényleg ez az ilyen ember feletti szépség, és Ripley figurája, Tom Ripley, ez pedig pont egy ilyen szürke alak, aki nek az egyik nagy tehetsége, hogy másokat tud utánozni, meg így bele tud simulni, mások, fel tudja venni mások személyiségét, és egyszerűen Alain Delon nem alkalmas erre, tehát ő megjelenik bárhol, akkor csak rá lehet figyelni.
Sztár.
És igen, tehát hogy nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy ő ha bemegy a bankba, és bemutatja valaki másnak az útlevelét, akkor ne ismerjék fel, hogy nem tudom, hogy azon a képen. Szóval jó, hát egyébként jó színész, meg alapvetően ez egy teljesen oké film volt, de nekem mondjuk nyilván az is közrejátszik, hogy előbb láttam a Mingela-féle adaptációt, és utána már egy kicsit nehéz elképzelni, pont ez a bajom majd a Netflix sorozattal is, hogy úgy érzem, hogy amiből egyszer megkészült egy tökéletes adaptáció, azt nehezen tudom utána. Mondjuk színházban ez működhet, de filmen valahogy, ha van egy ilyen, ez a... Az adaptáció, és már pedig nekem ez az adaptáció az, ami közel tökéletes, ezért hogyha megnézem másokkal ugyanezt, akkor kicsit biztos, hogy lesz valami ilyen megjegyzésem, hogy hát ő nem a megfelelő választás volt erre a szerepe, és hogyha pont a főszereplőről érzem ezt, akkor nem tudom, nehéz azt gondolni, hogy ez jobb lenne.
Hát igen, meg ennél a filmnél ez azért lesz nagyon nehéz, mert hogy itt nem csak egy főszereplőnél kell megvívnunk ezt a harcot, hanem gyakorlatilag 4-5, legalább 5
olyan
hangsúlyos szereplőben benne, akinél én elképzelni nem tudok mást, aki hasonló szinten és hasonló zsenialitással játssza el azt a szerepet, és hogy a sorozatban az Andrew Scott lesz a főszereplő, én nagyon-nagyon-nagyon szeretem, én talán, ha meg belenézek majd, akkor az amúgy miatta van, mert őre nagyon kíváncsi vagyok, de megnéztem így a többi szereplőt a szerepekre, és egyszerűen nem látom magam előtt, hogy bármelyikük fölérne azokhoz a színészekhez, akikről majd beszélünk az adásban.
Igen, én is kicsit úgy éreztem, amikor láttam, hogy talán Dakota Fanninget, a Gwyneth Paltrow szerepet, kicsit úgy éreztem, hogy hát igen, ez egy olyan B-szereposztás. De érdekes egyébként, hogy a Mingela beleírt két fontos szereplőt, tehát azt nem tudom, hogy már ennyire előre szaladhatunk-e, de a két Blanchettnek a szerep, ez a Meredith nevű karakter nem nincs benne a regénybe, valamint a Peter sem, aki... A
Peter
aki,
benne van, de csak nagyon
de, de igen, nincs ez a fontos kulcsszerepe, mint ami a filmben, és őket, és azt nyilatkoztak is mindenkel, hogy a két Blanchettnek a szerepét folyamatosan felduzzasztotta, tehát akár hányszor beszélt vele, meg találkoztak, akkor mindig egyre inkább úgy érezte, hogy, hogy fontosabb szerepet kell adni neki. Nyilván az is közrejátszott, hogy akkoriban két Blanchett az
üstökösszerűen
ívett fel a karrierje.
Igen, igaz.
És hát egyébként az előbb említettük, hogy a Carol is Patricia Highsmith, ami két Blanchettnek szintén egy ilyen ikonikus szerepet, tehát hogy igen, valahol így, mint hogyha Patricia Highsmith és két Blanchett így összekapcsolódna ezzel a két nagyon jól sikerült adaptációval.
Igen. Az is szerintem tök érdekes, így a film elkészült le kapcsán, aztán utána majd gyorsan összefoglalhatjuk a cselekményt, hogy ez nem az a fajta film, ahol így nagyon utólag ismerjük fel mondjuk a queer, meg a homoerotikus meleg szabtextet a filmben, mert hogy pont ebben az évadban is többször beszéltünk már olyan jó, mondjuk 40-es, 50-es évekbeli filmekről, hogy így vajon tényleg ott van-e az a gay subtext, amit így mondjuk egyes kritikusok, vagy akár mi is felfedezni vélünk, vagy nincsen, mennyire volt szándékos, mennyire nem, mennyire mondjuk a Hays Codex határozta meg azoknak a korlátozásai, hogy mi kerüljön be egy filmbe. És hogy ennél a filmnél már az elkészült, akkor ez egy nagyon tudatos és nagyon fontos elem volt benne, hogy igen, ez a főszereplő ő meleg, vagy legalábbis biszexuális, de hogy inkább meleg a Ripley, és hogy egy olyan kapcsolatot ábrázol, vagy egy, nem is kapcsolatot, egy olyan vágyat ábrázol, amivel a Ripley, a Jude Law karakter, a Dickie Greenleaf után vágyakozik, ami egy nagyon expliciten szexuális töltetű, még hogyha nem is csattan el benne csók, vagy nem is történik egy ilyen fürdőkádos jelenetet leszámítva, igazából nincsen így nagyon kimondva, de hogy nagyon tudatos, és hogy ez már akkoriban is a marketing kampányban is tök fontos szerepet játszott, tehát a Matt Damon is felkerült egy olyan magazinnak a címlapjára, ami egy LMBTQ közösségnek szóló magazin volt, és abban beszélgettek, mint én arról is, hogy akár a Ben Affleckkel való kapcsolata az most akkor barátság, vagy nem barátság, de hogy Tehát, hogy maga a marketingben sem, tehát ez nem egy olyan film, ahol így titkolták azt, hogy most akkor milyen subtext van a főszereplőknek a kapcsolatban, pedig azért 90-es évek második felében ez még nem számított messze olyan hétköznapinak szerintem, hogy egy ilyen nagy sztárokkal forgatott, nagy Oscar esélyes filmben ezt ilyen nyíltan vállalják.
Kevés heteroszexuálisabb színészt tudok mondani, mint Matt Damon egyébként. Ennek ellenére a két kedvenc szerepem tőle, a Tehetséges Mr. Ripley, és a másik pedig a Behind the Candelabra, nem tudom, mi volt a magyar címe, Túl a valamin.
Fú, igen, de tudom, melyikre gondolsz, amikor a
Michael Douglas.
A Liberace film.
Liberace film, igen, és ott ő alakította Liberace-nak a élete szerelmét, vagy a, igen, és végül ő a narrátora is a filmnek, szerintem abban szenzációs, tehát nagyon érdekes. És egyébként azóta voltak neki ilyen nagyon fogalmatlan hozzászólásai a témához, tehát pont ezért nagyon érdekes, hogy, igen, hogy közben meg milyen jól el tudta játszani ezeket a homoszexuális karaktereket. Egyébként ez egy nagyon komplex téma, és most így felvetett. Egyrészt ugye azért is, mert most szerintem azt, hogy Andrew Scott játssza ezt a karaktert, azt szerintem bele, tehát az illeszkedik ahhoz a mostani tendencia, az egy ilyen folyamatos vita, hogy most akkor homoszexuális karaktereket lehet-e heteroszexuális színészeknek játszani, ami szerintem egyébként egy baromság, ez az egész felvetés, viszont azzal egyetértek, hogy kapjon minél több homoszexuális színész is szerepeket, a szexualitásától függetlenül, viszont az nyilvánvaló, hogy Andrew Scott Ripley szerepét biztos, hogy azért kaphatta meg, mert ő nyíltan, sőt, ugye utálja ezt a kifejezést, hogy ő nyíltan homoszexuális, de az igazság, hogy szerintem Ripley karakterénél teljesen lényegtelen, meg egyébként én ezt az egész diskurzust ilyen feleslegesnek tartom, tehát hogy ne ez alapján kérjenek fel színészeket szerepekre, hogy, hogy mi a szexualitásuk, szerintem ez teljesen lényegtelen. Viszont itt volt egy másik érdekes dolog is a 90-es években, hogy, hogy, hogy akkoriban volt ez az olyan, olyan filmek, amikben a homoszexuális karakter a gonosz, vagy aki a sorozatgyilkos. És akkor itt nyilván ezt meg szerintem szerették volna elkerülni, ráadásul inkább a 90-es évek elején Bárányok hallgatnak Elemi Ösztön kapcsán merült ez fel, hogy, hogy miért mindig a homoszexuális karakter a pszichopata, a sorozatgyilkos, és azért itt már eltelt egy pár év akkor a 99-re, hogy, és biztos vagyok benne, hogy Anthony Minghella az nem akarta, hogy itt erről legyen szó.
Sőt, erről több ilyen nyilatkozatot is olvastam tőle is, meg a Matt Damontól is, hogy, hogy mind a ketten pontosan tartottak ettől, hogy ne legyen úgy, nem is csak megbélyegezve a film, hanem hogy ne úgy...
Ez legyen a narratíva körülött.
Pontosan ne úgy legyen a köztudatban, hogy na ez a meleg sorozatgyilkosos igen. film. Mert hogy mind a ketten azt gondolták, hogy egyrészt, hogyha azt hiszem a Matt Damon mondta, hogy ha valaki úgy megy, úgy ül be erre a filmre, hogy na a főszereplő az egy meleg, pszichopata meleg sorozatgyilkos, és nem úgy, hogy egy megkínzott, érzékeny ember, akkor tök rosszul fogja nézni a filmet. Ebben nyilván benne van az is, hogy a Matt Damon a saját karakterét nyilván ő nem fogja pszichopataként látni, majd beszéltünk arról, hogy Ripley pszichopata vagy sem. De hogy semmiképpen nem úgy akarták ezt a filmet se pozícionálni, se úgy nem szerették volna, ha úgy látják, hogy ez legyen az ilyen bulváros szalag címa filmről. És hogy az Anthony Minghellának is sokkal fontosabb volt mondjuk az olasz környezet, a nem tudom, a zenei rétege a filmnek, akkor az, hogy tehát még a homoszexualitással kapcsolatban is inkább ez az oldala, ami egy ilyen európai, nem tudom, utazós film az élet hedonista örömeivel, hogy ez a réteg pontosan. Ne sikadjon el amögött, hogy van egy főszereplőnk, aki embereket öl, és közben pedig vágyakozik egy férfi után.
Igen, de egyébként megkockázhatnám, hogy ő nem csak ezután a férfi után vágyakozik, hanem az ő élet stílusa után. Tehát, hogy ott ez egy csomagba jön az, hogy Dickie Greenleaf a napbarnította a félisten. Ahhoz hozzátartozik az is, hogy ő ott a Mongi Bellóba, a strandon, akkor a Nápolyba, a jazzklubba, Rómába. Tehát ez az egész package az, ami ő akar magának, és nem teljesen egyértelmű, hogy ezt Dickivel együtt szeretné, vagy pedig
helyette. Igen. Egyébként ebben a témában, ha már így előre szaladtunk így ezt a témát érintve, ez nekem azért érdekes ennél a filmnél, egy most már 25 éves filmről beszélünk.
Ugye ami marha jól öregedik.
Igen, és akkor ugye a Brokeback Mountain előtt is majdnem egy évtizeddel vagyunk, jó, nem teljesen, de hogy elég sok évvel, és ugye arról is beszéltünk abban az adásunkban, hogy az is milyen nagy port kavart, meg a közbeszéd körülötte. Szóval nekem az érdekes, hogy ez egyébként még ma is szerintem egy tök ilyen forró téma az LMBTQ filmeknél, hogy lehet-e a főszereplője nem jó fej, most én nagyon leegyszerűsítve. Tehát ez az ilyen, amit azt mondom, angolosan ilyen respectability-nek szoktak nevezni, tehát hogy ilyen tiszteletre méltó legyen a főszereplő, amit Robi, te is mondtál, hogy ami nyilván a sarkított ellentéte, hogy sorozatgyilkosról beszélünk, tehát hogy ez mennyire egy, nem tudom, rossz sztereotípiát erősít, hogy ez szabad-e ilyet csinálni, de közben ugye az ellenpólus az arról szól, hogy na de hát ezek tök izgalmas karakterek, és miért ne lehetnének ezek a karakterek más szexualitásúak és nem heteroszexuálisak, tehát hogy most, amikor olvastam erről a filmről ezeket a korabeli vitákat, ez nekem tök érdekes volt, hogy utóbbi 4-5 évben én nagyon-nagyon sok ilyet olvastam az aktuális filmekről, sorozatokról, ahol mondjuk meleg vagy transz nemű főszereplő van, vagy ha nem is főszereplő, de mondjuk bűnöző, vagy valamilyen bűnelkövető, vagy antihős, vagy egy olyan figura, aki tényleg nem egyértelműen jó, hogy ez ma is egy nagyon, nagyon aktív téma, nyilván reprezentáció miatt is, hogy Szóval, hogy ez mennyire magában a LMBTQ közösségben van egy ilyen, a közösségen belül van egy ilyen nagy vita erről, ami szerintem folyamatos, és mindig is meg lesz. Ezt igazából csak azért akartam bedobni. Nekem tök érdekes volt, hogy igen, 99-ben is ez ennyire egy aktív. Hajlamosak vagyunk, szerintem én legalábbis lehet, hogy hajlamosak vagyunk elfedkezni arról, hogy ez nem az, nem tudom, elmúlt 10-15 évnek a diskurzusában született meg idézőjelben, és akkor utólag beszélünk ezekről a filmekről is ezzel a nyelvezettel, hanem hogy akkor is ez egy abszolút kurrens beszédtéma volt.
Igen, mondjuk biztos vagyok benne, hogy a Peter karaktert ezért is duzzasztották fel, mert az viszont egy nagyon, tehát hogy
szimpatikus.
Egy pozitív karakter, valamint ott nem kérdéses az ő szexualitása az első pillanattól kezdve, meg senki számára. Míg a Ripley szexualitása az saját maga számára is kérdéses, meg mindenki más számára is, tehát ő ott az elején még az olyan, hogy mennyasszonya van, aztán utána bejön ez a kis flört a Meredith két Blanchett karakterrel. Egyébként az érdekes, hogy utána a későbbi regényekben neki felesége van, tehát hogy ez jó, az még persze nyilván nem ment semmit, de hogy utána ez talán kevésbé hangsúlyos a többi regényben. Úgy én nem olvastam a többi könyvet, de úgy tudom, hogy egy későbbi könyvben, ahol ez újra visszajön, ez a téma, ahol egy ilyen fiatal fiú val lesz kapcsolata, de ott se történik semmi konkrét köztük.
Magam az a témához, hogy gonosztevőnek vannak ábrázolva LMBTQ emberek, az szerintem igazából a Hays Code érájába is visszanyúlik, ahol ugye nem volt ez sosem explicit kimondva, de gyakori jelenség volt, hogy úgy kódolták a karaktert, és ő volt a gonosztevője a filmnek, gyilkosok és hasonlók.
Ja, igen.
Úgyhogy ez egy régi dolog, és szerintem ez a film ez igazolja azt, hogy ezt lehet úgy csinálni, hogy nem csak nem a homoszexualitása miatt lesz valaki gonosztevő, hanem egyszerűen arról van szó, hogy a film cselekménye is egyszerűen követeli, vagy hogy mondjam, alátámasztja, hogy miért érdekes az, hogy ez a karakter kérdéses szexualitású, meg a karakter is úgy van megírva, hogy az ő szemszögéből és az ő belső vívódásain keresztül tapasztaljuk meg mindezt. Egyébként nagyon fontos ebből a szempontból az összehasonlítás a regénnyel is, meg az Alain Delon féle filmmel is, és ezt maga Minghella is mondja, hogy megkérdezték a Alain Delon féle filmről, és azt mondta, hogy három aspektust szeretne kiemelni, ami nagyon meghatározza a különbségeket az Alain Delon filmmel szemben. Az egyik, hogy amerikai jár Európában, ugye Alain Delon, mint francia jár az Alas Rivieren, és ez egy nagy különbség, hogy amerikaiként ez sokkal másabb ez a környezet, mint bárhonnan máshonnan Európából leutazni Olaszországból, mert sokkal ismerősebb ez az egész kultúra, meg az egész világ. A másik, ami szintén nagyon fontos különbségtétel számára az, hogy a Ripley megszállottjává válik a Dickinek. Ez nem annyira jön ki az Alain Delon féle verzióban, és egyébként a Patricia Highsmith könyvben sem, amennyire én utána olvastam legalábbis, aztán Robbie Javicki, ha máshogy emlékszem. A harmadik, ami szintén az nem annyira érdekes a beszélgetés szempontjából, hogy neki fontos volt, hogy nem kapják el a Ripley-t. Uh-huh. Míg a Delon féle film, ez a fontos változtatás, amit a Patricia Highsmith sem szeretett, hogy elkapják a Alain Delont. Szóval most nem arról akarok beszélni, hanem arról, hogy az, hogy itt kihangsúlyozza az, hogy itt a megszállottjává válni a Dickinek, az egy fontos aspektus, hogy az egész filmet ezen a prizmán keresztül nézzük, sokkal inkább benne vagyunk a Ripley fejében, mint a korábbi adaptációban, ahol Alain Delon egy sokkal inkább számító, sokkal inkább precíz, pszichopatikus, vagy a pszichopátiás gyegyeket sokkal inkább felvonultató, vagy jobban látható karakter, aki előre eltervezi a gyilkosságot is. Tehát a megszállottsága nem annyira van előtérbe helyezve, és sokkal inkább ez a manipulátor karakter van kihangsúlyozva, és egyébként megjegyzem, amennyire én tudom, a regényben is sokkal inkább ilyennek látjuk a Ripley-t, és nem annyira ilyen pszichológiai thriller, vagy sokkal inkább kijön a pszichológiai thriller vonal a filmben, annak köszönhetően, hogy a Matt Damon karakter egy ilyen vívódó, lelkiismeretes karakterré válik.
Igen, ilyen szempontból, de ezt nem szabad elfejtenünk, hogy ez a Tom Ripley karakter utána tényleg az öt regényen keresztül alakul, és utána igen, belőle tényleg egy ilyen szuper gonosz lesz, és neki pont ez a specialitása, hogy mindig mindent megúszik valahogy, mindig túljár az eszén a többieknek, és emiatt, tehát nehéz elvonatkoztatni ettől, hogy, hogy ez valóban egy pszichopata, és bizonyos szempontból az első regény, illetve itt a, tehát a Tehetséges Mr. Ripley, ez kicsit egy ilyen eredet történet. Mm. És ezt láthatjuk is szerintem a filmben, hogy, hogy itt valóban vívódik, és bizonyos szempontból a körülmények kényszerítik arra, hogy, hogy sorozatgyilkossá váljon. Tehát, hogy a három gyilkosság, amit elkövet, abból ugye kettőt látunk, az egyiket sem akarja elkövetni, az egyik ugye egy nagyon heves
felindulásból.
Részben önvédelem, másrészt egy heves vita keretében. A második ott tényleg ott már csak menteni próbálja a bőrét, de ott is először van egy olyan pillanat, amikor már azt gondolt, hogy hú, ezt megúszta, mert elment a lakásból a Freddie Mice. És a harmadik, amit ugye végül nem látunk, ez a legvégén történik, ott pedig szintén arról van szó, hogy választania kell. Ott nyilvánvalóan két ember ismeri őt azon a hajón, ami Görögországba tart, ott csak egy valaki, de az egyik Dickiként ismeri, a másik Tomként, és nyilvánvalóan választania kell, hogy ki éli túl ezt a hajóutat.
És hát az fogja választani, akinek nincsenek kísérői a hajón, és nem lenne annyira.
Igen, viszont nyilvánvalóan az fáj neki jobban, mert ott felvillan a lehetőség egy happy endnek a számára.
Jó, saját magáért.
Igen, tehát hogy ott van a Peter, akivel lehet, hogy felvállalhatná ő magát, és, ja,
és megbékélhetne magával.
Igen, és elhajóznának a naplementébe.
Igen. Szóval hogy ezért hangsúlyozom most ki ezeket a különbségeket, hogy a Minghella különösen nagy fókuszt helyezett arra, hogy analizálja a Ripley karakterét, és emiatt, hogy ennyire szétszállazza őt, és ennyire belelátunk a fejébe, nem lehet azt mondani, hogy ez egy ilyen klisé, ő a meleg pszichopata karakter, mert hogy egy sokkal háromdimenziósabb figura.
Igen, meg hát ez elején se nem meleg, se nem pszichopata, tehát hogy ez
így van. Igen, és ebből hogy az elején se nem meleg, se nem pszichopata, ebből így lett is probléma, az első tesztvetítések azok hát ilyen katasztrofálisan rosszak voltak a reakciók, mert hogy eredetileg a filmből hiányzott a kis prológus meg a főcím.
A New York szekció.
Igen, és hogy kiborultak az emberek azon, hogy itt a 45. percben itt megöli a másik főhőst, és hogy aztán milyen manipulációkba, meg milyen brutális irányba megy el a történet, és hogy a végén meg ugye semmi felmentés, semmi happy end, tehát hogy ez teljes kudarc volt, és akkor a Sidney Pollack
az egyik producer a filmnek.
Ő javasolta, vagy úgy fogalmazott, azt hiszem, az Anthony Minghellának, hogy így tök oké, hogy oda viszed ezt a buszt, ahova szeretnéd, de hogyha a busznak az elejére az van fölírva úti célként, hogy pokol, akkor így szólni kell az embereknek, amikor felszállnak a buszra, hogy ti most a pokolba tartotok. Ami szerintem egy nagyon, nagyon, nagyon szép mondat. És hogy akkor találta ki azt, hogy akkor legyen egy ilyen Hitchcockos főcím, legyen mellé a zene is olyan, mint a klasszikus Hitchcock thrillereknél.
És hogy hangozzon el az a szöveg, amikor azt mondja, hogy ha visszamehetnénk az időben is megváltoztatni mindent, akkor megváltoztatnám. Hogy lássuk, hogy van egy bűntudat itt már.
Igen, kiradíroznám magamat.
Ja, igen. Tehát, hogy legyen egy ilyen kicsit ilyen diszonáns és nyugtalanító felütés, mielőtt elkezdődik ez a gyönyörű olasz kirándulás.
Igen, vagy én nehezen tudom elképzelni, hogy mit várhattak az emberek. Tehát, hogy lehet, hogy az angol beteg miatt szerelmi történetet vártak, mint nyilván amiatt, hogy benne van akkor Hollywood két ilyen
Matt Damon és Gwyneth Paltrow,
ugye ez is játszott benne meg. És utána Anthony Minghella egyébként is a következő filmje, ugye a Cold Mountain, Hideghegy volt, az is egy ilyen sokkal inkább klasszikus szerelmes eposz, és valahogy az ő életművében a Tehetséges Mr. Ripley az nagyon kilóg, és mégis úgy gondolom, hogy ő volt a legjobb ember arra, hogy ezt megrendezze. De fura, tehát hogy nem, én azt gondolnám, hogy ezzel is lehet nézőket a moziba leültetni, hogy itt van egy nagyon szexi, mert isteniek a tájak, ez a szereplők egyikük se nézett ki soha jobban filmen, valamint, tehát egyrészt itt van ez a gyönyörű olaszországi vakáció ezekkel a színészekkel, és közben meg van egy misztikum, ugye rejtély, tehát hogy én nem gondolom, hogy bárki, aki ebben nem találja meg az epikus szerem történetet, az feltétlenül csalódott lenne, de oké, végülis tény, hogy nem, de nem volt ez egyébként bukás, egyáltalán nem volt bukás, csak valamelyest így csalódást okozott.
Igen, de egyébként anyagilag meg visszahozta bőven, tehát 37 millióból készült körülbelül, és 100, nemzetközi szinten 120-130 milliót hozott, úgyhogy valóban nem volt bukás. Igen, a kritikai fogadtatása, vagy inkább az, hogy még az Oscaron alul teljesített, az valóban.
Hát igen, meg az angol meteg volt valószínűleg a mérce, tehát hogy ahhoz képest biztos, hogy alul teljesített anyagilag is, meg elismerésekben is.
És hát ez tényleg úgy indult el ez a film, hogy aztán most mindent beleadunk, és itt a Hollywood krémje és csúcsa fogja ezt a filmet csinálni. Egyrészt akit csak lehetett, azt visszahozott az angol betegből, a színfalak mögé Minghella. John Seale operatőr, aki az angol beteget is fényképezte, meg egyébként ugye a 90-es éveket, a csomó meghatározó filmet csinált, és aztán legutóbb a New Deep-ból visszajött megcsinálni a Mad Max Fury Roadot, ami teljesen elmebeteg dolog. De a vágó meg maga Walter Murch, a vágók vágója, tehát akit már a keresztapa óta jegyzünk. Legalábbis beszéltünk róla rengeteg az adásunkban, de tényleg legnagyobb vágó, aki akkor aktívan dolgozott Hollywoodban. Szóval tényleg a krémje dolgozik ezen a filmen, és mindent feltesznek erre az egy kockára, hogy hívják a roulette asztalon. Ugye Weinstein az egyik finanszírozója a filmnek, ő úgy száll be, hogy kell társ finanszírozó, és akkor ő hirtelen elkezdi az egészet így, hogy hívják olni, vezérelni, ő hozza a színészeket is, ahogy azt mondtad, Robi. Tehát nagyon komolyan beleszól a dolgokba az értelemben, hogy ez minél hamarabb megvalósulhasson és lehetőleg jobban elkészülhessen. Úgyhogy
viszont,
tényleg úgy mindent feltettek erre alapra.
Viszont nem Mira Max volt az USA-ban. Ez pont valahogy nagyon bonyolult volt ez a sztori. Nem is tudom sajnos visszaadni pontosan, de azt hiszem, hogy Mira Max csak az USA-n kívül forgalmazta, és igazából Weinsteinéknak abba az évben, abba az Oscar évben nem is a Mr. Ripley volt a prioritásuk, hanem az Árvák Hercege, Cider House Rules, amit... Igen. Ami mondjuk, nem tudom, láttatok-e, de nem egy nagy szám.
Nem.
Viszont az sikerült legjobb film, meg egy csomó fontos kategóriába belobbizni. Tehát hogy az nyilvánvaló volt, hogy a Weinstein, aki akkoriban ilyen Oscar varázsló volt, oda tette a hatalmát, és nem a Mr. Ripley mögé, és valószínűleg az Oscaron az, hogy ez csalódást keltett végül, ez emiatt is volt.
Igen. Ez a 1999-es éveről még mindenképpen kell beszélnünk, hogy meg a Weinstein kampánynak a módszertanáról, hogy Cider House Rules bekerült a legjobb filmek közt beszédében egyáltalán.
Igen, nekem a 99-es évről most az jutott először eszembe, amikor néztem a Mr. Ripley-t, hogy amúgy ez a film is belepasszol azoknak a filmeknek a sorába, amikről már beszéltünk többször is, hogy itt az ezredfordulónál, amik olyan főszereplőkkel dolgoznak, akiknek az identitása az kétséges, akik manipulátorok, akik ilyen titokban minden mögött vannak, és mindent nem tudom, ők irányítanak ilyen bábjátékosként, tehát hogy akár egy harcosok klubja mellé is oda lehet ilyen szempontból
igen,
tenni.
Abszolút, szerintem ez egy, én párba gondolok erre a két filmre konkrétan, és egyébként az volt a másik kedvencem ebbe az évbe, tehát hogy szerintem én nem tudok elvonatkoztatni.
Két görög főistán a főszerepben, és két semmilyen figura, két anonim.
És mindenkit olyan szeretne lenni, mint...
Így van. Igen.
És egyébként nyilván az amerikai szépség, ami végül nyert az Oscart ebbe az évbe, az is, tehát hogy mutat rokonságot ezekkel a filmekkel. És egyébként érdekes, mert ez a 99, ez a Clinton éra volt, és így akkoriban volt egyfajta ilyen kiábrándultság, így az amerikai férfi ideál válsága, úgy szoktak utólag hivatkozni rá, hogy a fehér férfiak akkoriban rájöttek. És nyilván egy kicsit ez így lazán összeköti szerintem ezeket a filmeket, és érdekes, hogy pont, hogyha ezt a három filmet említjük, de egyébként szerintem bizonyos szempontból még talán a Magnóliát is ide lehet sorolni, de hogy érdekes, hogy a legbénább közülük az amerikai szépség nyerte akkor az Oscart, és hogy azt a filmet milyen szinten átértékelte az utókor, az félelmetes. De egyébként én nem tudom nem szeretni az amerikai szépséget, mert egy ilyen korlenyomatként igen. gondolok rá, de nagyon érdekes, hogy az akkor mennyire rezonált ezzel a Clinton Amerikájában, míg a tehetséges Mr. Ripley és a harcosok klubja pedig nem eléggé.
Igen, valahogy szerintem az amerikai, annélkül, hogy nem akarok most nagyon amerikai szépség elemzésbe belemenni, de hogy az tényleg annyira ez a kertvárosi unatkozó férfi, aki közben meghasonlik magával, és az a boldog családi élet, ami valójában nem boldog, és senki nem boldog benne, tehát hogy az szerintem annyira ilyen nézőpont kérdése, hogy most tisztán vagy didaktikusan, de hogy de tényleg ezt a képletet ábrázolta, és az összes többi film az, az azért elvonatkoztat ettől, és vagy hát valamilyen
műfaj... Sokkal komplexebbek. Igen, de mondjuk abban is benne van, ott is ugye a szomszéd Chris Cooper kapcsán, ott van ez az elnyomott homoszexualitás, és akkor a Kevin Spacey karakter kapcsán is ott van ez a fiatalság utáni vágy, egyrészt a most Mena Suvari karaktere, másrészt a Wes Bentley, aki ugye a hirtelen a legjobb haverja lesz, de nyilván ott is van egyfajta ilyen homoerotikus feszültség köztük. Tehát, hogy azért vannak itt, itt rokon motivumok, és érdekes, hogy ezek pont ebbe az évben, több filmbe is tetten érhetők.
Meg ugye az egész ilyen kapitalizmusba való kiábrándulás, ami egyébként tehát a Mr. Ripley-ben is ilyen osztálykülönbség abszolút szintjén ugyanúgy megvan, csak nem ilyen nagyon direkt, mint az amerikai.
Igen, de amit a Péter említett, hogy nagyon fontos, hogy az amerikaiak mennek Európába, hogy érdekes, hogy, hogy úgy viselkednek ebbe a filmbe, mintha ők teljesen a törvények felett állnának. Az olasz rendőrökre úgy tekintenek, mint ilyen idióta bohócok, meg egyébként kicsit szándékosan úgy is vannak ábrázolva, és ők mindannyian, ők az ilyen amerikai expatok, akik bármit megtehetnek, mindannyian a pénz az egyáltalán nem számít nekik. Tehát ez, szerintem így, amíg az is derogál nekik, hogy egyáltalán beszéljenek róla. Így vicces, amikor amikor kiderül, hogy mennyi pénzt fizetett a Dicky apja Tom Ripleynek, és akkor így fel sem merül Dickybe, hogy a Tomnak szüksége lehet arra a pénzre, hanem rögtön elkezdi azt mondani, vajon akkor mit vegyünk abból a pénzből, igen, autót vagy hűtőt, és akkor így fel sem merül benne, hogy esetleg lehet, hogy ő tényleg a pénz miatt vállalta el ezt a melót.
Yeah, igen, meg amikor a gyűrűjét dicséri a Ripley a Dickynek, és akkor azt mondja, hogy remélem, vagy a Marge-nak mondja, hogy remélem drága volt, tehát azért a pénz az ilyen szinten számít csak. Jó, majd beszéltünk szerintem még így az osztálykülönbségekről, meg ugye arról, hogy ez a film hogyan ábrázolja az elitet, mert ez szerintem még egy olyan téma megint csak, ami tök jól öregedett, de és egyébként meg sokat változott azóta szerintem az attitűdje a filmnek az elit ábrázolásával kapcsolatban, szerintem tök jó téma, még mindenképpen térjünk rá vissza.
Jó.
De így a cselekményt össze akarjuk egy kicsit foglalni, azért, hogy most már ezen a ponton.
Hát ezen gondolkoztam, hogy most ezen a ponton elkezdeni nulláról, de nem tudom, két mondatban amúgy szívesen megteszem.
Jó.
Ugye Tom Ripley film elején egy kis zongoristaként ismerkedik meg a Dickie Greenleaf, a Jude Law karakternek az apjával.
Amini megbízható James Raphorn.
Így van, pontosan. És akkor kiderül, hogy ez a Dickie, ez egy ilyen, hát a család fekete báránya egy picit, abból a szempontból, hogy ő elmenekült a felelősség elől Olaszországba, ott éli nagylábon az életét, de az apja azt szeretné, hogy most már végre hazatérne és megkomolyodna. És akkor megbízza a Tom Ripley-t azzal, hogy hát hozza haza valahogy. És Tom Ripley kimegy Olaszországba, kap pénzt, ahol amiről beszéltünk az előbb, a Dickie apjától, és megismerkedik a Dickie-vel, illetve Dickie barátnőjével, Marge-sal, és ott elkezdenek közösen így különböző kis léha kalandokba bocsátkozni. Ami szerintem tök érdekes, nekem most így első nézésre meglepett, hogy milyen hamar leleplezi saját magát a Dickie előtt, ami nyilván egy tök jó stratégia, de hogy akkor is ilyen izgi volt, hogy a film nem húzza sokáig azt, hogy na vajon lebukik-e, hogy ő nem véletlenül futott össze a Dickie-kkel.
Igen, de ez nagyon hamar izgalmasra is teszi őt a Dickie szemébe.
Így van. De ez tök jól méri fel például a Tom Ripley, hogy neki ez kell ahhoz, hogy ne küldje el magam elől.
Igen, először egyáltalán nem érdeklődik iránt, nem is emlékszem, azt tudom ki ez.
Igen.
És igazából csak a Marge az, aki udvariasságból forszírozza ezt a kapcsolatot.
Igen, és ez mindig egy ilyen érdekes, ilyen billegő kérdés, hogy vajon mennyire, az egyértelmű, hogy a Ripley rajong Dickie-ért, de hogy vajon Dickie-nek mennyire szimpatikus ez a srác, vagy mennyire akarja maga mellett tartani, és aztán megint csak a filmnek egy viszonylag korai pontján eljön az a pillanat, amikor kiderül, hogy hát Dickie most mellé akarja pattintani Ripley-t.
Igen, közben megismerkedünk Freddy-vel, aki igazából erre felhívja a figyelmét a Dickie-nek, hogy furcsa ez a, kicsit creepy ez a Tom.
Így van, ő az, akit Philip Seymour Hoffman játszik.
Onnantól tényleg nagyon creepy-nek tűnik.
Igen.
Hogy érdekes, hogy előtte azért így elhiszed ezt a bromance-t, még igen. Akkor is, hogy
kicsit
hogy...
esetlennek tűnik,
igen,
meg bénácskának.
Igen, de ez teljesen hiteles, hogy ők nagyon jól érzik magukat igen. Együtt, meg hát van az egyik csúcspont a filmben, amikor együtt éneklik a Tuva Fal Americanót egy nápolyi jazzklubba, és ott valóban úgy tűnik, hogy most így egy óriási barátság született, és onnantól kezdve, hogy megjelenik Freddie Miles, Philip Seymour Hoffman, ahogy feltűnik ebben a filmben, szerintem az egyik ilyen legendás.
Abszolút.
Ilyen berobbanások egyike. És onnantól kezdve kicsit elkezdjük az ő szemén keresztül látni, és onnantól így igen. Elveszett Ripley.
Igen, arra most nem is emlékszem, hogy a sakkozós jelenet az ezután történik-e, vagy még előtte a filmben, mert hogy az a másik olyan jelenet, ahol a Ripley először gyakorlatilag lép egyet közelebb a Diki felé, és a Diki ott elutasítja
arról a jelenetre még érdemes különbeszélni.
Jó, igen, a kétmondatos leírásban már a 20. mondatnál tartott, de hogy igazából történik egy váratlan fordulat, amelynek köszönhetően Diki, Greenleaf és egyben Jude Law kilép a filmből, és onnantól kezdve pedig beindul tényleg a filmnek az igazi thrilleres szála, hogy Tom Ripley meddig tudja fenntartani azt a látszatot különböző embereknek, Dicky Greenleafnek adja ki magát másoknál, akik már ismerték korábban Tom Ripley-ként jelenik meg, és próbálja
Két lakcímet tart fenn, telefon üzeneteket küldözget uh-huh. Egyikről a másikra. Így tehát egy neki ez egy ilyen full-time munka, hogy fenntartsa ezt a két identitást.
Abszolút, igen, mert hogy, és ez is egy ilyen érdekes ilyen kettősség, hogy egyrészt nyilván egy státuszt sikerült találnia így magának, amiben nagy lábon tud élni, és elegáns ruhákban, és olyan közegben tud mozogni, és mindenki rajong érte, mert mondjuk Dicky Greenleafnek hiszik, másrészt pedig annak a férfinak az életét tudja élni, és így úgymond maga mellett tartania így a szellemét, aki iránt megvonzódott. És akkor ezt a kettőt próbálja így fenntartani egyre kétségbe esetebben, mert már a rendőrség is elkezd nyomozni. Utána ott van Marge, akinek egyre jobban ki van borulva attól, hogy a Dicky se szó se beszéd ott hagyta, amikor még arról beszéltek, hogy majd házasság legyen.
Dicky apja is.
Így van, és aztán hát ez a hurok kezd el egyre feszesebben szorulni a Tom Ripley nyaka körül, és ezt nézhetjük meg a film hátralévő részében, hogy hogyan próbálja ebből machinálni magát.
Jó lesz a foglaltad.
Nem, két mondatban, de igen.
Egyébként a Matt Damon színészi zsenialitása ott is megmutatkozik, hogy ők nem hasonlítanak egymásra egyáltalán Jude Law-val, de ahogy átveszi az ő személyiségét, hirtelen valóban így. Van is egy olyan jelenet, amikor a Marge mondja neki, hogy rád se lehet ismerni. Mm-hmm. És tényleg ő kivirágzik. Látszik, hogy neki ez az életmód, az, hogy Rómába él, ilyen drága öltönyökbe jár, az neki nagyon...
Nagyon jól megy.
Nagyon jól megy, és teljesen így akkor így hirtelen ebből az ilyen szürk és fehér bőrű, ugye az is egyébként az is zseniális, ahogy a Jude Law karakterét bevezetik, hogy kb. Az első mondat azt így ránéz a Tom Ripley-re, és azt mondja, hogy úristen, te mennyire fehér vagy. Igen. Láttam ennyire fehér embert már? És viszont utána ez így eltűnik, és elő jön Matt Damon a sztár igazából, tehát hogy ő szerintem tökéletes volt erre a szerepre.
Igen. Egyébként a film szerintem nagyon-nagyon ügyesen megágyaz annak, hogy elhitjük azt, hogy ő el tudja hitetni emberekkel, hogy ő Dicky Greenleaf, mert hogy van egy viszonylag korai jelenet, ahol a Dicky, a Jude Law bankba át akar venni, vagy fel akar venni valamilyen pénzt, és akkor ott mondja, hogy hát azért a igazolvány képéről állandóan nem ismerik föl.
Hát, hogy az jól van építve minden egyes ilyen igen, kis trükk a filmben.
Igen, szerintem az is egy tök jó megoldás erre. Úgyhogy, ja, igen. Volt még valami, csak az most
szerintem ezen az úton, hogy a cselekmény felől indultunk egyébként abban, hogy az, ami szerintem egy jó téma, hogy beszélni kicsit a Ripley-nek a karakteranalízisére, hogy ez a film hogyan fejti ki számunkra a néző számára a Ripley, de anélkül, hogy szánkba rágná az ő belső világát, mert ez az, ami zseniális a Mingela forgatókönyvében, hogy olyan árnyaltan és olyan kis apró utalásokkal építi fel ezt a figurát, hogy nincs megmagyarázva szinte semmi, de mégis felépül bennünk egy komplett karakterrajz róla.
Igen, igazából az ilyen konvencionálisnak vagy tekinthető karakterépítésnek bizonyos szempontból fittyet hány, mert hogy semmit nem tudunk meg a múltjáról.
Tehát ugye az, annyit tudunk, hogy nem járt Princetonba.
De ennyi, igen, tehát hogy nem tudjátok, nem nincsen ilyen szomorú történet a gyerekkoráról, a szüleiről, arról, hogy honnan származik, tehát hogy semmi ilyesmit nem tudunk meg róla.
Nincs a második órában egy jelenet, ahol a nyomozó lerak egy aktát, hogy itt van ez a Tom Ripley, itt igen. És itt nőtt fel, és itt tudom én, igen, árva.
Igen, közben megmondom, hogy valójában azt se derül ki, hogy nem járt Princetonba, hanem csak a
csak azt gondoljuk, igen. Hogy nem.
Igen. Azt hiszem, hogy kiderül, hogy
később,
nem járt.
Később, de az elején, nem, igen, tehát igen, az elején amikor megkérdezi tőle a Dicky apja, akkor csak így látszik, hogy elgondolkozik rajta, de így nem.
Így van.
Ez
így
nagyon
van.
Sokáig
nem. Meg annyi van, hogy amikor bekíséri vagy a kocsihoz kíséri az énekesnő partnerét, akkor leveszi a kabátját és odaadja a sofőrnek, és akkor mondja, hogy kösz, hogy kölcsön adtad a kabátot. Tehát kb. Ennyiből sejthetjük, hogy akkor lehet, hogy nem. Mert egy kölcsönkabátban volt, de hogy amúgy...
De nincs semmi a szánkba rágva.
Abszolút. Igen, meg az, hogy milyen ruhákban jelenik meg az elején. Tehát egyrészt a csodálatos neonsárga fürdőnadrágja.
Tényleg.
Meg a zakói, amikre ugye a Philip Seymour Hoffman karakter ilyen becsmérlő megjegyzéseket is tesz, hogy Rómába
bársonyzakó volt. És hát az egyik első húzása, amikor megérkezik Rómába, és találkozik Meredith-el, a Kate Blanchett karakterével, hogy Dickie Greenleaf-ként mutatkozik be. Ezt az előzi meg, hogy egy kicsit jobban felépítsem, hogy megkapja a Herbert Greenleaf-től a küldetést, és azt az öreg Greenleaf a sofőrével elküldi, hogy talán rögtön a reptére, vagy valahova, nem mindegy is, és a kocsiban a sofőr mondja neki, hogy a Greenleaf név sok ajtót ki tud nyitni. És akkor innen már el van ott az Inception-nak is agyában azének a Matt Damon-nak, hogy a Greenleaf név az mi mindenre jó, és akkor később látjuk Rómában, ahogy ezt a nevet ő felhasználja, a Meredith előtt, akiről látja, hogy jó van magas, tehát elit osztályhoz tartozik, ezért Matt Damon atyat a Ripley is előadja magáról, hogy ő is oda tartozik, hiszen oda vágyik.
Igen.
Hogy ezt láttuk a Princetonos jelenetben is. Tehát ez már rögtön látjuk, hogy a Ripley karaktere folyton a magasabb társadalmi osztályba vágyik, hiszen az egyetemen is így viselkedett, meg most a reptéren is.
Igen, és hogy nagyon, tehát hogy már úgy megy oda, hogy elkezdi így előkészülni erre a feladatra, tehát hogy tudja, hogy jazzrajongó a Dicky, és akkor addig hallgatja a jazzlemezeket, amíg már fel tudja ismerni, hogy ki játszik rajta. Tehát hogy ő nagyon úgy indul el ennek a küldetésnek, hogy így hogy tehát neki kezdetől az a célja, hogy
fölkeltse
az érdeklődését, hogy egy jó olyan partner legyen, akit nem küld el maga mellől majd a Dicky. De tök izgi, igen, az is, hogy egyrészt így indul el, de már rögtön az elején fölveszi magára azt, hogy de valójában ő Dicky a Meredith-szel való jelenetében, tehát ez is nagyon gyorsan megtörténik, hogy ő nem csak a Dicky slepjéhez akar tartozni, hanem ő maga Dicky szeretne lenni, és akkor erre jön rá pluszba, hogy akkor megismerkedik Dickyvel, és meglátja Jude Law-t, és így rögtön a bűv körébe, meg a tényleg a varázsa alá kerül, és onnantól lesz igazán izgalmas, hogy és nekem azért igazán izgalmas a Ripley karaktere is, hogy így ez a része viszont tök azonosulható, hogy megismerkedsz valakivel, akiről ugye a March később elmondja, hogy ha a társaságában vagy, és csak rád figyel, akkor így olyan, mintha rád sütne a nap. És hogyha viszont ezt megfoszt ettől, akkor beburul az ég és véged.
Igen, ez egy hidegrázós, amikor ezt mondja neki.
Igen.
Ez szerintem... egyik mondat, ami a legjobban megmarad bennem és mondja, hogy nagyon hideg tud lenni, amikor nem...
Igen, és ez szerintem azért talán nem ennyire drasztikus, de valamennyire szerintem mindannyian meg tudjuk élni bizonyos emberekkel, vagy így könnyen bele tudjuk képzelni magunkat ilyen helyzetbe, és ettől a ponttól kezdve viszont tökre így ilyen empatizálható lesz a Tom Ripley, hogy tényleg a Jude Law-ba nem lehet nem beleszeretni ebben a filmben, és nem lehet nem átélni vele együtt azt, hogy milyen a társaságában lenni, és amikor megkapja azt, hogy egyszer csak egy hátat fordít neki, onnantól kezdve még mi is megérezzük azt, hogy fú, ez milyen szarérzés, és nyilván aztán ezt megbonyolítja, hogy ezt milyen eszközökkel próbál ez ellen tenni a Tom Ripley.
Igen, mondjuk szerintem nagyon érdekes ez a háromszög, tehát hogy a Marge először mennyire jó fej Tommal, meg mennyire támogatja, és a Dicky érdeklődését egyáltalán nem kelti fel az elején Tom, míg Marge ez szerint, hogy kicsit így szánná, vagy lehet,
így
csak...
kompenzálni próbál, igen. Vagy így, igen.
Viszont ő az, aki amikor meglátja, hogy a Dickynek az érdeklődése megfordult tőle, akkor ő az, aki így próbálja vigasztalni, meg elmagyarázza neki, és akkor nekem az is így nagyon megmaradt, amikor mondja neki, hogy beszél arról, hogy ott van Freddie Miles, és hogy ő milyen fontos, milyen jó barátja számára, és akkor így mondja neki, hogy hát ő ilyen, és ezek még csak a fiúk. Tehát, hogy látszik, hogy ő tisztában van azzal, hogy a Dicky egyrészt nem hűséges, másrészt mennyire fontos neki, hogy mindig azzal foglalkozzon, aki éppen érdekli, és...
Valakire mindig rá...
Igen, és hogy végül is nem tudom, hogy ő kezdettől fogva, vagy azt gondolja, hogyha Tom érdekes lesz Dicky számára, az úgyis el fog múlni, hogy is csak egy pillanatnyi dolog, mert mindig ez van nála. Mi később ugye másnál teljesen átfordul ezt, tehát hogy ő utána abszolút
megszállottjával
válik annak, és ő az, aki végig megvan arról győződve, hogy Tom ölte meg. Én úgy érzem, hogy Marge az nagyon ismeri Dickit, és érdekes, hogy még ennek ellenére is hozzá akar menni feleségül, és ugye van ez a szilvánás sztori, ez az olasz lánya a faluban, akit Dicky minden bizonnyal teherbe ejtett, bár ezt annyira nem erősítik meg 100%-osan, de nagyon valószínű, hogy ez történt, és itt, tehát, hogy mint hogy ezt is tudomásul venni, hogy ők külön helyen laknak, azt is tudomásul veszi, hogy néha eltűnik Rómába, ki tudja, mi történik Rómában, szerintem nincsenek illúziói ezzel kapcsolatban.
Igen. Szerintem egyértelműen a Dickie Greenleaf karaktere narcisztikusnak van ábrázolva, tehát ez a fajta viselkedésmód, hogy így valakit körbe rajong, és úgy érzi az a valaki, mint hogyha ő lenne a világ közepe, ez egy ilyen tipikus narcisztikus személyiségvonás, és ezért könnyű a bűv körébe kerülni a Dickinek. Viszont az is a része ennek, hogy közben meg nagyon felületes. Tehát valójában nem látja a Tom Ripley-vel kapcsolatos, hogy hívják akkor vörös zászlókat, amiket amúgy nagyon messziről lehet már látni, hogy lengenek.
Meg szerintem nem zavarja.
És lehet, hogy nem zavarja.
Szerintem nem zavarja. Annyira,
érdekesnek tartja.
Mert neki pont emiatt érdekes. Tehát, hogy azt már beszéltük is, hogy addig, amíg csak azzal jön, hogy ő is Princeton lehet, addig egyáltalán nem érdekes számára, amikor már a jazz lemezeket ott elejti, véletlenül, akkor az már egy kicsit érdekesebb, hogy van ez a közös hobbi, de amikor felfedi, hogy az apja küldte ide, akkor azt érzi, hogy hú, ő is egy lázadó, hogy ő is így, meg onnantól kezdve már ők ilyen partners in crime, hogy akkor ők innentől kezdve az apját fogják átverni, és a pénzétből hűtődobozt vesznek.
És ez egy ilyen figurának, aki soha nem nőtt fel valójában, és az apja árnyékában él, mert az apja egy iparmágnás, aki kontrollálja mindent körülötte valószínűleg. Szóval egy ilyen figurának, aki egy ilyen felnőtt gyerek, annak különösen vonzó az, hogy lázadhat az apja ellen. Igaz, hogy már 28 éves, de neki még ez egy fontos motiváció. Szóval igen, ez abszolút benne van szerintem.
Viszont én számomra az nagyon érdekes, hogy én úgy gondolom, hogy a Dick tisztában van azzal, hogy a Tom kívánja őt, és szerintem nem zavarja. Tehát hogy nekem úgy tűnik, hogy mintha még egy kicsit így rá is erősítene. Van ez a jelenet, amikor felveszi a szemüvegét, és akkor azt mondja neki, hogy hú, úgy nézek ki, mint Clark Kent, amikor leveszi úgy, mint Superman, és akkor így...
Ez hízeleg neki.
Látszik rajta, hogy ezt így élvezi, hogy ilyeneket mond neki, és aztán ez a... Nem tudom, így... Nem jutna eszembe soha, hogy valakivel így a kádba sakkozzak eleve. Tehát ugye már eleve ez a helyzet, ő neki ez oké volt, hogy ő most így éppen fürdik, és nem tudom, hogy nyilván nincs benne a filmben, de hogy valószínűleg ő fürdött és unatkozott, és odaívta a Tomot, hogy sakkozzunk.
Jaja.
Igen. És akkor mintha ott lenne egy olyan határ, amit így nem akar átlépni, aminek így kellemetlen már, hogy akkor bemászik mellé a kádba.
De még ott se tűnik, hogy mintha annyira hárítaná. Tehát, hogy jó, nem engedi be, hogy bemászom mellé, de utána meg van egy ilyen játékosan odasújítja a töröl között, meg nem. Tehát, hogy szerintem ő táplálja benne ezt a
és utána is,
szexuális feszültséget, és aztán amikor a...
Kiszáll a kádból, és akkor ugye a hátulról ott nagyon meglegelteti rajta a szemét a meddémon, és akkor is hátrafordul. Igen, így.
Nem zavartatja magát.
Elfogadja, hogy igen.
Igen, viszont utána, amikor megöli őt, Tom, akkor mondja, hogy akkor volt valami, nem mondasz, hogy nem volt semmi, akkor amikor a fürdőkád. És addigra ő meg messz, mint hogy ezt el is felejtette volna. Tehát, hogy látszik, hogy így abban a pillanatban nem zavarja őt, hogy vágyakozik. Utána ez a férfi, de nyilván ő benne nem hagyott ez olyan nyomot.
Igen. És a Ripley karakterével kapcsolatban az érdekes még szerintem, hogy amúgy amit a csónakos incidensnél a fejéhez vág Dicky, hogy egy unalmas figura, az helytálló, tehát ilyennek látjuk valóban a Dickit, a Tomot. Viszont ugye egyszer töri meg nagyjából ezt a mutasd, ne mondd szabályt a film, amikor a Dicky elmegy, és akkor a Silvanához, és a Tom a vendégségbe úgy érkezik meg, hogy még csak a Marge van otthon, és akkor amikor megjön Dicky, akkor mondja neki Marge, hogy amúgy nagyon-nagyon jó fej ez a Tom, röhögtem rajta állandóan, ezért szakadtam a nevetéstől. Tehát nem látjuk sose igazából Tomot olyan viccesnek, ahogyan leírja őt a Marge. Tehát itt egyszer csal a film, de ez egy tök szándékos húzás szerintem, hogy itt nem mutatják meg, hogy amúgy a Tom milyen elbűvölő tud lenni, mert hogy nekünk úgy kell látnunk Tomot, hogy ő nem elbűvölő, hanem inkább creepy és unalmas.
Mondjuk érdekes, hogy Meredith és Peter is elbűvölőnek látják őt, igen, tehát igen. Hogy valahogy mégis megvan benne az a képesség, hogy elbűvölő tud lenni.
Szerintem egyébként ez azért más képlet, mert a Meredith esetében akkortól alélehető, amikor megtudja, hogy Dickie Greenleafnek hívják.
Igen, meg fontos. Ő alapvetően egy ilyen nagyon felszínes személyiségként van ábrázolva.
Peter esetében pedig hát a vonzolás, hogy válaszra talál az ő érdeklődése, szerintem az egy nagyon fontos dolog, és hát amúgy meg a Tom alapvetően, ahogyan megjelenik egy veszélytelen, ártatlan figurának tűnik, akikbe könnyű meglátni egy kedves alakot, és a Peternek a vonzódása ebből fakad leginkább.
De nem beszélt ennek, akkor már Marge addigra konkrétan, tehát ő jóban van Marge-al, és Marge az akkor már teljesen ezzel a narratívával jön, hogy Tom
igen, gyilkos. Viszont szerintem a Tom akkor, amikor ő Tomként jelenik meg, mondjuk a Peter előtt, akkor ő úgy pozícionálja magát, hogy hát ő ez az ártatlan áldozat, akit a Dicky, aki ugye mindenkinek hazudik, és ő a mindenkit átver, hogy ő is át lett verve. Tehát szerintem a Peternek azzal hatott a Peterre, hogy ő, hát ő egy ilyen naív ember, aki hát így áldozatul esett a Dicky manipulációinak. Tehát, hogy ő valahogy Tomként talán így pozícionálja magát a Peter számára. Ebben most már nem
tudom, nekem ez a Peter szál, ez kicsit, és érdekes, hogy ez így utólag, vagyis a könyvhez képest utólag lett beleírva, hogy nekem ez egy kicsit így hiányos. Mondjuk jó, ez eleve egy elég hosszú film, tehát nyilván igen. Nem lehetett volna még ezt itt megtoldani egy ilyen backstory-val, hogy hogyan alakult ki ez a vonzalom Peter és Tom között, de ott így, mint hogyha találkoznak, és így a következő pillanatban meghívja magához Velencébe, tehát hogy azért ennyire nem, tehát nem állandó hanem
igen, ez igaz.
Igen, ez igaz. Egyetértek, ez nekem is egy kicsit ilyen váratlan húzás volt a filmben, és betudtam annak, hogy nem tudom, működnie kell a cselekmény. Kicsit ilyen cselekményorientált húzás volt ez. Mm. Ami még esetleg így alátámaszhatja az ő vonzalmukat, vagy érdeklődésüket egymás iránt, inkább így fogalmazok, az, hogy a Peter egy zenész, komoly zenész, és a társaság többi része az vagy nem érdeklődik a zene iránt, vagy jazz iránt, vagy nagyon felszínesen ismeri csak a zenét, és a Tom meg ugye tudjuk, hogy zongorista, és biztos, hogy sokkal inkább érdeklődik a Peter zenéje jelent, mint
igen,
bárki.
Igen, ezt mondjuk jól mondod. Meg valószínűleg ez az egész expat közösség annyira kicsi, tehát igen. Hogy látszik, hogy mindenki együtt jár sielni, meg
igen.
Hasonló kis minibrékekre, hogy még mindenki ismer mindenkit, tehát ezek az amerikaiak Olaszországban.
Igen. Szóval nagyjából szerintem minden indul ki a Ripley karaktere, hogy azt látjuk, hogy a felső osztályba vágyakozik, és aztán meg konkrétan a Dicky iránt személy szerint is kialakul egy ilyen megszállottsága, és szépen lassan megismerjük, hogy mindezek mellett ő tényleg nem a klasszikus értelmebe pszichopata, vagy itt még nem az, maximum a film végére válik hozzá, mert folyamatosan gyötrődik, és van egy vigaskodás benne is, egy lelkiismert furdalás.
A film végén is gyötrődik.
Igen.
Igen. Tehát mondjuk a Peter esetében még jobban megmagyarázhatom, mert beleszerelmes valószínűleg.
Igen, ez egy jó kérdés, hogy a film egyik utolsó jelenete, amikor ugye nem látjuk, amikor megöli a Petert, de amikor megkéri, hogy beszéljen róla, hogy hogyan látja őt, Tomot, és akkor ilyen csodálatosan szép dolgokat mond a Tomról. És akkor a Tomot látjuk, hogy ő így meg, tehát sír, meg... meg,
meg már ott visszamegy a saját kabinjába, tehát ott egyértelművé válik, hogy, hogy megölte igen. Peter-t, viszont...
De hogy azt elhiszem, hogy ez neki valóban fáj, hogy ezt az embert meg kell ölnie, miközben hát, mégis csak ezt választja, tehát hogy fontosabb lesz számára az, hogy ne bukjon le, mert hogy előbb-utóbb lebukás lenne belőle, de hogy ott, ott az, azt a részét elhittem, hogy a, hogy a Tomnak ez valóban fáj, csak hát addigra meg már annyira mélyre ássa magát a saját manipulációiban, hogy így minden emberi részre rárakódik az, hogy de ő egyébként fenn kell tartania ezt a szerepkört, amit felépített saját magának, és innentől már Tom Ripley ez csak egy személyisége, egy olyan része, amit nem tud megőrizni.
Igen. Nagyon fontos, legalább ugyanolyan érdekes kulcsmondata ennek a filmnek, mint az a mint a Dickiről mondhatok. Ez a másik, amit a Tom Ripley magáról mond, hogy mindig is úgy gondoltam, hogy jobb egy hamis valakinek lenni, mint egy igazi senkinek. És a Tom Ripley egy igazi senki. A Dickie meg egy hamis. Tehát amikor felveszi Dickie szerepkörét, akkor ő sok, akkor válik hamis valaki. A valakit azt értjük, hogy magas tagja, a magas elit osztály tagja, illetve hogy tényleg úgy tekintenek rá, hogy egy megkerülhetetlen figurája ennek az export közösségnek. Még a Tom egy le van írva egy lábjegyzetként.
Igen, de végül is eléri, mert mégiscsak egy olyan antihős lesz belőle, aki, aki utána még négy regényt írtak róla, és azokban meg már egyértelműen ez a... Tehát, hogy ahogy mondtam korábban, hogy ez egy eredett történet, tehát belőle így lett pszichopata, aki nem akart az lenni, ő tökéletesen megelégedett volna azzal, hogy örökre Dickie barátja maradjon, vagy Peterrel együtt éljenek, vagy akármit. Tehát úgy szerintem ő ezt az életet akarta, de a körülmények kényszerítették bele abba, hogy pszichopatává váljon, míg utána a többi regényben már az alapkoncepció, hogy itt van ez a pszichopata, aki mindig mindenkinek túljár az eszén, mindent megúsz, és egyszerűen képes arra, hogy így átverje mindenkit, hamisít, felveszi az egyeniségét, stb. Egyébként érdekes, hogy nem sokkal később volt a Ripley's Game a magyar címén, Ripley és a maffiózók, kicsit ilyen suta a magyar cím, és ott John Malkovich játszott a Ripley-t, és nem tudom, hogy John Malkovichnak már a szeme sem áll jól, tehát hogy John Malkovich...
Róla bármilyen filmben azt gondolni, hogy ő nem pszichopata, az nagyon
igen,
az
igen, nehéz meg, munka. Tehát, hogy ott már biztos senki nem várta, hogy ez lehet, hogy egy romantikus kalandfilm lesz.
Igen. Igen, szerintem beszéltünk a kicsit akkor a Matt Damonról is.
Jó, tök jó.
Így külön, mert nekem nagyon izgi, hogy ebben a filmben tényleg minden színész így a, nem tudom, önmaga platoni ideájaként tűnik fel kb. Tehát, hogy ha nem is feltétlenül mindenkinek ez élete alakítása, de hogy tényleg, ha Jude Law-ra gondolunk, akkor ez a leg-Jude Law-bb karakter, akit el tudunk képzelni, Gwyneth Paltrow-nál ugyanez. Matt Damon-nál nekem az izgalmas, hogy sok szempontból igen, ez egy ilyen nagyon klasszikus Matt Damon szerep, mert egy olyan figura, akiről el kell hinnünk, hogy hétköznapi, de közben mégsem, aki így a saját identitását keresi, vagy legalábbis nincs identitása, és ez az izgalmas benne, tehát az egész Bourne széria is gyakorlatilag erről szól akciófilmes keretek között.
A Good Will Huntingban is kiadja magát egyetemistának.
Tényleg. Tehát, hogy ez egy ilyen visszatérő dolog. Nekem ez az alakítás mégis ilyen nagyon egyedi a Matt Damon karrierjében, mert hogy a legtöbb szerepében ő inkább azért ennek az ilyen földhöz ragadt és talán szimpatikusabb oldalát fogja meg, tehát még egy, nem tudom, az Interstellárban is, ahol egy gyakorlatilag villan karakter, de hogy még ott is egy ilyen nagyon hétköznapi figurát játszik, és hogy a Ripley igazából minden csak nem hétköznapi. Tehát szerintem neki nem nagyon volt még egy
és
ilyen szerepe.
És ezért lenne furcsa most így elképzelni ezt a filmet egy nagyon fiatal John Malkovich, mert nem tudnád. Muszáj, hogy egy ilyen hétköznapi...
Ez a kombináció, viszont igen. Hogy ebből a kombinációból a Matt Damon nagyon ritkán használja a pszichopata oldalt. Tehát, hogy ilyen bumburnyákokat szokott játszani mondjuk Coenéknél, meg néha egy-egy ilyen kicsit shady karaktert is, de hogy ez a kombó, hogy egyszerre ez a Matt Damon-i hétköznapi figura, de közben nagyon creepy és nagyon para, azt szerintem nem is tudom, hogy...
Ennek az ikerfilmje a Soderbergh-féle Informátor.
Azt nem láttam.
Na, majd akkor hasonlítsd össze, ha egyszer.
Igen. Most nem vág ide, csak mielőtt elfejtem, inkább kimondom, hogy szerintem az Andrew Scott öreg erre szerepre.
Igen.
De ezt meg meglátjuk látjuk. Most amikor felvesztük ezt az adást, még nem láttuk a Ripley sorozatot, jogos. De szerintem 40 fölött van. És
47, megnéztem direkt, én is kíváncsi voltam erre. 47 éves.
Wow.
És pláne. A Johnny Flynn, aki meg a Dickit játsza, meg 40 vagy 41.
Az úgy érdekes lesz. Igen.
Senior változat. Viszont itt Matt Damon még nagyon fiatal volt, és pont akkor tört át.
28-27.
Igen. Tehát szerintem ő elég nagy rizikót vállalt ezzel a szereppel. Pont a Good Will Hunting után, amivel ugye Oscar-t nyert a forgatókönyvért, plusz színészként is Oscar-ra jelölték, tehát hogy ő akkor tényleg egy ilyen Leonardo DiCaprio szintű karrier állt előtte, és nyilván nagy rizikót vállalt azzal, hogy elvállalt egy ilyen szerepet. Biztos, hogy milyen közreműködők voltak benne, ez így biztosította őt erről, hogy jó kezekben lesz, de tényleg nem annyira láttam rajta ezt a bátorságot, hogy mint hogyha sokkal ilyen konvencionálisabbak lennének a szerepválasztásai. Nem csak a karakter szexualitása miatt, hanem amiatt is, hogy egy ilyen igazi antihős.
Értelek. Egyébként a karrier döntéseikről ezeknek a színészeknek mindenképp nem beszéltünk, mert nagyon én szerintem meg érdekes, valóban nem túl izgalmasok a Merdimon választásai, de valahogy mégis számomra karriergyőztestként ő jön ki ezek közül, az emberek közül. Majd erre kitér később, de most még arra akartam reagálni, hogy ez egy rizikós szerep volt a Matt Damonnak.
Philip Seymour Hoffman.
Philip Seymour Hoffman, abszolút, ezt elismerem. Philip Seymour Hoffman győz. Messze magasan mindegyikük közül, ez tény. A Matt Damonnak kapcsolatban... mondok erre egy izét, hogy a három, vagy a négy fő karakter közül, igen, négy, most akkor a Philip Seymour Hoffman lejjebb sorolom, mint a Meredith-et, de hogy a két férfi, meg a két női főszereplő közül Matt Damon egyedül nem szerepelt az MCU-ban. Tehát azért mindegyinek eljött az a pont, amikor már belezni kellett. Érted? És a Matt Damon oké, lehet, hogy nem a legizgibb szerepeket választja, de ő meg tud csinálni egy Martiant, ami 100 milliós nagy siker lesz.
De ott volt a Bourne széria, szerintem nekem ez egy ilyen...
Nagyon hogy mondjam, ilyen...
Uncsi?
Nem, egyébként nem az. Tehát, hogy szerintem meg nem is indult annak, tehát, hogy az első pár film, nem tudom hány volt, négy volt belőle?
Öt, szerintem csak az egyik Jeremy Renner-es volt.
Aha. Akkor négyben van a Matt Damon.
Igen. Aha.
Mindegy, de hogy neki megvolt a maga kis franchise-a, ami szerintem egy idő után már nem arról szólt, hogy mennyire izgalmas ez a Jason Bourne karakter.
Nem. Hát az a Jason Bourne karakterről szól, nem?
Igen,
nem,
tehát szerintem az kicsit már ilyen Mission Impossible szintű széria lehetett volna, meg még simán bejelentetnek egy újabb részt, el tudnám képzelni. De én inkább így úgy gondolom, hogy ő egy ilyen nagyon megbízható színész, és most sokszor mellékszerepekbe is nagyon emlékezetes tud lenni, az Oppenheimerben is szuper volt. Meg én őt egy ilyen, nem tudom, kicsit ilyen Tom Hanks
abszolút
figurának tartom, aki
a kisugárzása, az a megnyugtató, egy komfortot biztosító valaki, aki rögtön rokon szenves.
Igen, de nem tartom így valahogy ez alapján, a film alapján sokkal egy ilyen izgalmasabb karriert tudtam volna neki elképzelni, és én kicsit ilyen beváltatlannak érzem. Mind a mellett, hogy szeretem, meg sok jó filmje volt, meg mondom például ez a Behind the Candelabra, amit már említettem, egyébként az is Soderbergh. Szerintem abban nagyon-nagyon ütős alakítást nyújtott. De nekem így érdekesebb Jude Law karrierje is.
Egyébként igazad van, mert a Matt Damon mondjuk az Ocean's filmben is ugye a harmadik a Call Sheet.
Igen.
Legjobb esetben is, igen, igazatok.
Igen. Nekem Jude Law karrierje érdekesebb, annak ellenére, hogy nem jutott el ilyen magasságokig soha, és egyébként Kate Blanchett és sokkal érdekesebb, és egyébként Gwyneth Paltrow karrierje is egy ideig az. Aztán ő saját döntéséből visszavonulta gyakorlatilag a színészettől azt, hogy a Marvel filmekbe elvállalt egy ilyen aprócska szerepet, amiről maga se tudta, hogy melyik filmekben van benne. Tehát konkrétan volt valami interjú, ahol így nem kiderült, hogy így fogalmasodott arról, hogy melyik filmekben használták fel ezt a pár jelentet, amit ő felvett. De mondjuk ekkoriban, 99-ben Gwyneth Paltrow volt a, szerintem Julia Roberts után a legnagyobb női sztár Hollywoodban, és ebben a filmben meg ilyen Grace Kelly szintű kisugárzása van. Tehát egyrészt gyönyörű ebben a filmben, másrészt ilyen, ilyen nagyon, nagyon, nagyon izgalmas jelenség, és szerintem óriási ez az alakítás. Szerintem, tehát, szerintem őt sokan így azt mondják, hogy jaj, mit, nem érdemelte meg az Oscart 23, vagy nem tudom, nagyon fiatal volt, amikor megkapta meg, hogy ezt Weinstein kampányolta kinek is, stb. Stb. És hogy, hogy úgy hivatkoznak rá, hogy ez valójában nem volt akkora színésznő, mint amilyen gyorsan a csúcsra ér, de én ezzel vitatkoznék, tehát szerintem neki nagyon sok nagyon-nagyon érdekes alakítása volt, és a választásaiban sem volt kockázatkerülő, tehát hogy, hogy a későbbről tudnám említeni a Two Lovers-t, James Gray filmet, amiben Joaquin Phoenix-el játszik, szerintem abban is szenzációsan jó volt, akkor ami így, így eszembe jut még róla, ez az Anniversary Party című film, ami szinte egy ilyen mellékszerepet, tehát hogy szerintem annak erre, hogy, hogy viszonylag korán nagy sztár lett, neki nem derogált, hogy elvállaljon ilyen kisebb szerepeket, és, és mindig nem. Tehát, hogy, hogy ő egy ilyen rövid ideig, de, de akkor így nagyon, nagyon oda tette a karrierjét.
Igen. Hát Jude Law-nak meg ugye pont, hogy ez a, ez a szerep volt az, ami egyrészt berobbantotta, másrészt, ami egy, nem tudom, fél évtizedig legalább megnehezítette azt, hogy ő neki a karrierje hogyan alakuljon, mert hogy annyira egy ilyen tényleg a görög félisten és a legszebb ember Hollywoodban, hogy megpróbálták benyomni ebbe a skatujába, ami igazából egyébként nem mindig állt jól neki, meg nagyon hamar már itt is, nem tudom, pár évvel később jön a Kárhozat útja, ahol direkt egy ilyen full creepy arcot próbál eljátszani, és amúgy tök jól, tehát nem csak próbálja, csak hogy így látszik, hogy így próbál kimozogni ebből a szép fiú skatujából, de ott van az Alfie remake, ami nem lesz sikeres, tehát hogy tényleg neki ezek a szerepei nem működnek, és ő, az ő karrierje onnantól lesz megint nagyon izgalmas, ahol elkezd ilyen virdókat játszani, meg ahol egy picit már beleöregszik abba, hogy hogy még mindig jó képű, de hogy most már legyen ilyen, ilyen furcsa, meg ilyen érdekes, és akkor karakterszínészként tudjon elkezdeni tényleg nagyon jól funkcionálni.
Nála a feleségem mondta ezt, én nem tudtam, hogy annak idején így a 2000-es évek elején volt egy ilyen kis botrányos periódusa, és volt egy ilyen kis soft cancelezése, hogy egy darabig nem annyira láttuk őt. És igazából, ami nála a visszatérés volt a filmvászonra, az a Guy Ritchie-féle Sherlock Holmes filmek, ahol ő megint csak a number two, tehát így nagyon nem.
És mi volt a cancelezés?
Hát, hogy ő ilyen botrányos iszákos, meg ilyen mindenféle botrányai voltak, ezt nem tudom én se, mondom a feleségem.
Meg a családi valahol volt az
Sienna a Miller-es megcsalás, de hogy amiatt még így
a Dajkával lefeküdt a, igen, a családi ház, vagy valami is, viszont ilyen magánéleti...
Jó. De ilyeneket nem kenszerenek
se. Nem, persze. Tehát igen, de hogy ő se igazán, tehát neki nincsenek ilyen, nem tudom, 2010 utáni nagy főszerepei. Ezért szerintem ő is így visszapcsavart a lángot.
Igen, hát ő ez, végülis ez, ez volt a nagy áttörés, de mint említettem a Wild című filmben, ahol Oscar Wilde szerelmét alakította, ott is egy ilyen hasonló karakter, utána a Gattakában is, ahol ugye igaz, hogy, hogy tolószékbe bekényszerül, de ott is egy ilyen übermencset játszik.
Igen, szó szerint.
Igen.
Meg, és abban vicces egyébként az Ethan Hawke az ő identitását nyúlja le.
Igen. Tehát, hogy ő szerintem így a vágy tárgyaként így mindig rágondoltak. És akkor hát igen, azt az Alfit említetted, az, az végül is valamennyire ilyen mellényúlás, de, de az, az egy ilyen Michael Caine remake volt, és ugye érdekes, hogy Michael Caine nyerte meg, happolta el előle az Oscart ebbe az évben az Árvák hercegével, és utána még volt még egy Michael Caine-es filmje, a Sleuth, nem tudom, mi volt a magyar címe, és az is valami remake volt.
Igen, igen.
Azt hiszem.
Igen.
Egyébként még ott is teljesen istenien nézett ki, tehát hogy viszonylag sokáig kitartott neki ez a szép fiú korszaka, nyilván utána elkezdett kopaszodni, és akkor így kicsit ilyen furcsább lett a... És nyilván neki is nehéz lehetett elfogadni, de volt ez a, amikor a Chris Rock az egyik Oscar átadón így kirohant ellene, hogy miért van mindenben Jude Law.
Igen, volt tudom, ez a 2000-es elején volt az, ez az érzés, mint ami nem tudom, most a Jacob Elordi, vagy igen, a Paul Mescal, hogy volt, amikor Jude Law volt, hogy így elegünk van a csúdlóból.
Mindenre őt kértek fel, és egyébként tényleg vannak ilyen színészek, akikre egyszer így úgy rákattan Hollywood, volt ugye Ryan Goslingnak is volt egy ilyen korszak, a Michael Fassbendernek is volt egy ilyen korszak, a Adam Drivernek is.
Aztán sokszor eltűnnek ezek a színészek egy időre.
Igen, meg így ők maguk besokalnak szerintem, mert így egyszerűen ezt nem lehet, nyilván ilyenkor, meg Colin Farrellnek is volt, és ilyenkor így nyilván ezzel így együtt jár, hogy így két végén égetik a gyertyát, és akkor sokszor ők maguk sokalnak be, vagy mit dolgoznak, isznak, stb., és akkor azért jön el egy ilyen karrierszünet, nem feltétlenül azért, mert nem tudnának már ugyanolyan jó alakításokat nyújtani.
Igen. De egyébként nem emlékeztem, hogy mik voltak itt, de itt a 2001-ben volt a Ellenség a kapuknál, abban is egy ilyen háborús film, ami ilyen klasszikus hős próbált megformálni. Hát
meg a Cold Mountain.
Meg a Cold Mountain, így van, de hogy például még ezekkel egy időben ott volt az AI, a mesterséges intelligencia,
ami szintén
egy érdekes szeret, mert hogy ott ugye Gigolo Joe a ismételten a vágytárgya és a tökéletes férfi robot.
Vagy egyértelműen rá gondoltak, amikor ilyen szerepek felmerültek. Még a Cold Mountain-nal kapcsolatban akartam mondani, hogy őt Anthony Minghella-hoz azért nagyon szoros kapcsolat fűzte, mert három filmet forgattak együtt, végülis a Minghella-nak az utolsó három filmjét, és nagyon szoros alkotói kapcsolat volt köztük. Egyébként azt olvastam valahol, hogy Jude Law anyja rendezett valami színházi darabot Minghellának a forgatókönyvéből, és onnan ered az ismeretség. Asszony. És ugye Minghella nagyon őt akart a Dickie Greenleaf szerepére, viszont Jude Law visszadobta többször is ezt a szerepet, mert
az ügynöke azt mondta,
amiatt, hogy hamarabb, 43. perc, vagy valami, és ugye emiatt nem akart elvenni, de Minghella nagyon ragaszkodott hozzá, és hát abszolút bejött, mert végülis ő volt a legnagyobb áttör is ebből a filmben, meg ő volt az egyetlen, akit Oscarra jelöltek. Egyébként én, hogyha már az Oscarról beszélünk, én legalább 4 színész jelölést kiosztottam volna ennek a filmnek, viszont azzal egyetértek, hogy a Jude Law volt a legerősebb.
A legjobb,
tehát, hogy végülis valahol szerintem, ha már valakit ki kellett emelni, hogyha csak ennyi hely volt, akkor szerintem az így fair, hogy ő volt az. Az viszont nem tartom fennek, hogy nem nyert, de ez egy erős év volt.
Hát a legjobb meleg szereplő alakításban akár a Philip Seymour Hoffman is szóba kerülhetett volna. Nézzük meg, hogy kiket jelöltek abban az évben. Ja. Haley Joel Osment, ugye a 6. érzik,
ami kisrác. Amúgy szerintem tök jogos.
Igen. És főszerep.
Az egy másik
szerep, igen, de a gyerekeket soha valahogy soha nem tudják.
Ha van egy sztár, és mellette van egy valaki, aki most szerepel először, akkor az mindig mellékszerep.
Igen, csak ez olyan fura, hogy akkor jelöljék a főszereplőt is, nem? Tehát, hogy
jó, nyilván ez nem így megy, azt tudjuk, de hogy
nyilván abban az évben senki nem számított arra, hogy Bruce Willis fogják kerülni a 6. érzékkel, és akkor most miért kellett a gyereket letolni a mellékszereplőt?
Igen, az igaz. És akkor igen, Jude Law, Michael Clark Duncan, ugye a Halálsoromban, Tom Cruise a Magnóliában, az viszont tudhatatlan, és aki megnyeri, az a Michael Caine.
Igen.
Hát én azt gondolom, hogy itt a Jude Law és a Tom Cruise között kellett volna eldőlnie, de mondjuk amiatt, hogy Tom Cruise az, hogy ő mellékszereplői Oscar-t nyerjen, azt szerintem kicsit bizarr lett volna, mondjuk igaz, hogy Brad Pittnek, meg George Clooney-nek is mellékszereplői Oscar-ja van, szóval, és meg Robert Downey Jr.-nek is, végülis miért ne?
Hát csak ugye ezek már igen, már túl a csúcson kapták.
Igen, de valahogy akkor mi nem tudhattuk, hogy Tom Cruise többet nem lesz ilyen, nem fog ilyen közel állni hozzá.
És akkor a Michael Caine meg már ott volt, szerintem akkor is 60 pluszosan, és azt mondták, hogy jó, akkor. Jó, azt mondom, már nem először, hogy díjazták, de szerintem a többiekre azt mondták, hogy jó, még várunk veletek.
Igen, de egyébként a Michael Caine a köszönő beszédében mondta is Jude Law-nak, hogy te még ne aggódj, mert neked még lesz lehetőséget.
Ez komoly. És akkor a legjobb férfi főszereplőt is, a Mandy mondta, említhetjük, hogy nem jelölték, de jelölhették volna. Hmm. Akiket viszont jelöltek, Denzel Washington, The Hurricane, egy film, ami azóta is benne van a diskurzusban. Sean Penn, Sweet and Lowdown, egy film, ami azóta is benne van a diskurzusban. Akkor Richard Farnsworth, a The Stray Story-ért, na azt viszont nem vitatom.
Fú, hát én igen, pedig én nagyon vitatom, pedig én világ egyik legnagyobb David Lynch rajongója vagyok, de ezt a filmet ki nem állhatom.
Jó, igen, hát az a legkommerszebb David Lynch film, ez elírom. Russell Crowe, The Insider, és aki megnyeri, az a közismerten a Kevin Spacey az Amerikai szépségért. Hát itt azért elfért volna Matt Damon, azt gondolom.
Hát nem, ez egy borzasztó line-up egyébként, tehát hogy én ebből az 5-ből így 4-et kukába dobnék, vagy 3-at biztos. De egyébként ebben az évben ugye 99, amire úgy hivatkozunk, mint az ember emlékezet óta az egyik legjobb év. Hát felolvastad szerintem azt, hogy ötöt is, mert az is borzalmasak.
Ja, a legjobb filmeket? Persze, mindenképpen. Hát ami megnyeri, azt tudjuk, hogy az amerikai szépség, itt a Cider House Rules, halásoron, The Insider és a hatodik érzék.
Nem tudom.
De Ben Fentes az
Insider. Nem tudom, mi történhetett.
Igen.
És akkor ugye, amiket nem jelöltek, a tehetséges Mr. Ripley kívül, ugye ott volt a Being John Malkovich, ami igen, mondjuk egy legalább
egy identitás.
Igen, legalább egy legjobb rendezői jelölést kapott, akkor ugye ott van a Magnolia, aminek Magnolia. Én mondjuk nem vagyok egy ilyen nagy rajongója, de sokan azok, meg hát akkor még abban az évben volt az Election, ugye Alexander Painter, aki később ugye nagy Oscar kedvenc lett, de akkor még nem, akkor Three Kings is abban az évben volt, tehát hogy azért
az is tudom,
hogy Tom Almodovártól, akkor volt a Mindent anyámról, akkor még nem volt annyira, akkor még nem divott annyira, hogy külföldi filmeket is jelöljenek a film kategóriákba, szerintem, hogyha most ugyanezek a filmek ennének, akkor már biztos, hogy a...
Meg a tíz nevezés lenne.
Akkor már Harcosok Klub is ott lenne.
A Harcosok klubjáról már beszéltünk, Matrix.
Igen.
Igen, érdekes, hogy akkoriban még az is, szerintem most már a Matrixot valószínűleg ugyanaz a film ugyanolyan jó lenne, és ugyanakkor a siker lenne, akkor most már szerintem jelölnék.
Igen,
most már nincs ez a
gettósítása
ezeknek a skiffiknek.
Így van. És akkor a legjobb női mellé, azokat is beszéljük meg szerintem. Szegény Gwyneth Paltrow sem maradjunk ki az általunk elképzett Oscar line-ából. A legjobb női mellékszereplőt nézzük meg. Chloe Sevigny, az a Boys Don't Cry, a Fiúk Nem Sírnak. Samantha Morton, Sweet and Lowdown, azt nem tudom, mi a magyar címe sajnos. Catherine Keener.
A világ legjobb gitáros, vagy valami ilyesmi, nem?
Igen,
ó, tényleg beugrott nekem magyar.
Wow. Gratulálok. Akkor a John Malkovich menetért a Catherine Keener, a hatodik érzéken a Toni Collette, és a Girl Interrupted, nem tudom, milyen magyar címe, sajnos.
Észvesztő. Na, ez viszont egy korrekt kategória. Én úgy tudom, hogy Gwyneth Paltrownak nem volt kedve kampányolni.
Főleg, hogy nagyon durva, vagy hosszú kampány volt.
Után.
Konkrétan filmet sem nagyon akart vállalni utána, tehát arra is úgy kellett rábeszélni, mert azt mondta, hogy iszonyatosan ki van merülve
az Oscar kampány.
Meg gondolom, Harvey Weinstein sem volt kedve.
Az meg a másik.
De egyébként szerintem az Oscarral kapcsolatban fontos, hogy itt többeknek előtte, pont ezelőtt, a film előtt volt a nagy Oscar sikerük, és az Angol Beteg szerintem egy nagyon erős évben eléggé túlnyerte magát. Én szeretem az Angol Beteget, de mondjuk abban az évben volt a Fargo, a Titkok és Hazugságok, akkor a Breaking the Waves hullámtól, tehát az egy nagyon erős év volt, és ott azért elég rendesen túlnyerte magát az Angol Beteg, szóval biztos, hogy ott nem érezték, hogy Anthony Mingellet bármivel még itt kárpótolni kellene, akkor Matt Damon előtte egy vagy két évvel nyert Oscart a Good Will Huntingért, Gwyneth Paltrow egy évvel előtte a Szerelmes Shakespeare-ért, tehát hogy valahogy nem volt ez a, nyilván sokszor az ilyen Oscar nálatilágban segít az, hogyha na itt van, eljött az ideje ennek az embernek, és itt van a film, amiért díjazhatjuk, és itt egyik
nélkül sem inkább volt. Az volt, így hogy van. Így, ó, már megint, tehát hogy igen, már megint és ilyen pontosan. Hamar, tehát inkább ez lehetett szerintem az érzés.
Ez abszolút így van. Abszolút
pontosan, így van. És valószínűleg ezért volt Jude Law, aki kitölt törni, és hát ahogy említetted, Philip Seymour Hoffman is megérdemelte volna. Érdekes, hogy nála nagyon későn jött el hogy Oscar így fel, vagy az akadémia így felfedezte volna őt, de akkor egyben nyert.
Ja, ez igaz. Pedig ebben a szerepben is, amúgy szerintem brillírozik a Freddie Milesként.
Hát ez egészen zseniális.
Tehát ahogy ott megjelenik a nem tudom, melyik piazza az ott Rómában, de hát ez fantasztikus.
Igen, ahogy kimászik az autóból már az, tehát mindent elárul erről a karakterről.
Imádom az összes, ahogyan mondja a Tomi, meg a Peeping Tom, hogy beszól, hogy a leskerődik a Tom a csónakban. Minden egyes megszólalása olyan ízes, annyira megcsócsálja azokat a mondatokat.
Igen, meg valahogy, nem tudom, én így kicsit azt éreztem, hogy így találkoztam már ilyen emberekkel, akik így azonnal ilyen ellenségeddé válnak, és igazából nem tesznek semmilyen ilyen direkt, tehát hogy így nem mondják neked, hogy te mit keresel, és
csak így
látszik rajtuk ez az ilyen ellenség, és így folyamatosan így ellened akarnak hangolni, és akkor szerintem pontosan miatta így elkezdesz nagyon szimpatizálni szegény Tommal, hogy mennyire
getszik
le a Freddie Miles, és rajta keresztül Dick is.
Igen, és amikor ugye Freddie meghal, előtte van az a jelenet, ahol beszélgetnek ott a Tomnak a lakásán, ahol ott a zongorán mindig
ez is fantasztikus, hogy leüt egy billentyűtés, így közben grimaszol.
Igen, hogy ott addigra már ugye láttuk, hogy a Tom megölte a Dickit, meg hogy manipulál, de hogy abban jelenetben megint inkább a, nem tudom, annyira ellenszenves ez a csávó, hogy beszól, neki kéne szurkolnunk, hogy így túlélje ezt a beszélgetést, de közben annyira irritáló.
Igen, fantasztikus, hogy nyomoz, ugye, hogy ez biztos nem a Dicki lakása, hiszen itt az annyira burzsóá. És milyen beszólás.
Aki a Peter-t játszott, a Jack Davenportot is ismeritek?
No, hát én csak Norringtonként hivatkozok rá.
Mert én amikor ez a film volt, akkor én őt már ismertem, és szerettem is, azért, mert volt egy tévésorozat a 90-es években, ami nekem nagyon meghatározó volt, és egyébként másoknak is, akik akkor voltak kamaszok, az a címe, hogy Amíg még élünk, This Life. Egy ilyen brit sorozat volt, ami az ilyen klasszikus felállás, hogy pár fiatal így egy lakásba lakik, és akkor mindannyian a karrierük kezdetén vannak, ők éppen jogászok, és akkor így egy cégnél is dolgoznak, és akkor így az ő ilyen, hát gyakorlatilag a szakmai és leginkább magánéleti fordulataikról szól a sorozat, és ő abba az abszolút főszereplő. És érdekes, hogy ő abba eléggé egy ilyen, ő játsza a vágytárgyát, tehát hogy egyrészt a női főszereplő is értelpedezik, meg van egy meleg karakter is, aki szintén, és akkor ott is van egy ilyen nagyon érdekes szexuális feszültség köztük, és az egy nagyon-nagyon sorozat, szóval csak mindenkinek csak ajánlom, hogy pótoljátok be. Én még egyébként magyar tévében láttam, azóta így nem hiszem, hogy streamingen olyan könnyű előbányászni, bár nem is próbáltam, de hogyha valahogy meg tudjátok nézni, az tényleg fantasztikus, és csak 2 évadja van, tehát nem,
és nyilván ezek a brit,
igen, tehát hogy nincs olyan, mert egyébként azt hiszem, kicsit hosszabbak, tehát nem 6 epizódos, és később volt egy másik sorozat, a Crashing, amit pedig a Phoebe Waller-Bridge azzal futott be, és abba szerepel egyébként a Jonathan Bailey, aki mostanában tök nagy sztár, tehát hogy az teljesen így lenyúlt a This Life-ot, meg szerintem az ilyen bevallottan annak akart lenni az ilyen későbbi verziója. Mindegy, ezt csak egy ilyen kitérőként mondtam el, hogy Jack Davenport, ő abban a sorozatban szenzációs, tehát tényleg egy ilyen óriási alakítás nyújt, és én akkor éppen azt képzeltem, amikor megláttam őt a Talented Mr. Ripley-be, hogy ő lesz a következő nagy dolog, aki így befut Hollywoodba, és amikor a Karib-tenger kalózaiba feltűnt, akkor gondoltam, hogy jó, hát oké, ez egy ilyen szükséges lépés ezen az úton. Aztán sajnos nem történt meg, de ő szerintem egy nagyon jó színész, és ha valamit meg akartok nézni, akkor ez az This Life legyen az.
Ez jó, köszönöm, szóltál meg, amúgy örülök, hogy beszélünk picit róla, mert én tényleg szinte mindenki a Norrington kapitány vagy parancsnokként ismeri őt, és annyira tökéletesen ellenszembes feje van abban a film trilógiájában, hogy nehéz máshogy tekintem, és akkor megadtam ebben a filmben, és így teljesen megértem Tomot, hogy beleszeretett. Tehát annyira szurkolok Peternek, hogy legyen boldog.
Igen, és akkor most képzeld el őt egy ilyen Dickie Greenleaf szerepben. Igen, a hedonista londoni jogászként.
Egyébként erre jut eszembe, hogy amit még szerintem tök ügyesen elkerül ez a film, ami pedig akár bele is futhatott volna ebbe, hogy tényleg van benne egy ilyen sugárzóan karizmatikus sztárcsináló alakítás, mint a Jude Law-é, és az ő karaktere kikerül 50 perc után, hogy így ez a film lehetne úgy, hogy jó, van az első 50 perc, ami zseni, és utána jó, még folytatódik a film, és de utána már mennyivel szürkébb, mert hogy tényleg egyszerűen ez a jelenlét ez megszűnik, és hogy erről is szól ez a film, hogy ez a jelenlét ez már nincs ott, de hogy egy pillanatig nem éreztem azt, hogy érzékeltem, hogy igen, mint hogy egy picit így a reluxát így elfordították volna.
Kicsit szerintem meg, nem mondom, hogy megszenvedi, de szerintem így, nekem volt már olyan, hogy így újranézéskor így akkor kikapcsoltam, hogy majd akkor később folytatom.
Tehát sokkal élénkebb az első egy óra, de hogy közben meg nagyon érdekes mindaz, ami utána történik. De hogy pont ezzel kapcsolatban gondoltam azt, hogy tényleg a Jack Davenport karaktere szimpi, nagyon, de hogy nem tud annyira izgalmas lenni, mint a Dicky például.
Ez egy anti-Dicky igazából.
Igen. Szóval érdekes, hogy ezt a film akkor szerintetek mennyire tudja kikerülni ezt a csapdát, hogy így a második fele már ne legyen annyira érdekes.
Nem tudja, szerintem sem. Ez egy nehéz feladvány lehetett a Mingellának, mert ugye kb. Mindenhol, amit olvastam erről a filmről, vagy hallottam friss kritikákat, az, hogy ki lehetne belőle vágni 20 percet. Hát szerintem nem képtelenség kivágni belőle 20 percet, mert...
Nagyon sűrű.
Igen, nagyon sűrű, és biztos, hogy veszítene benne a film, viszont megértem, hogy ezt reagálják rá az emberek, mert a második fele, amikor már nincs benne a Diki, nagyon cselekményes, folyamatosan történik valami, de hát nincs meg benne ugyanaz az atmoszféra.
És ez meg műfajt vált gyakorlatilag a film, és egyébként az a műfaj, tehát az onnantól lesz igazából krimi, és az is nagyon jó, az a film is nagyon jó, ez a krimi, de nincs annyira jó, mint az a, az élet habzsolása Dél-Olaszországban.
Így van, ahol végigjárjuk a legjobb részeit Olaszországnak, Rómától az Olasz Rivieráig, mindenhol, és minden át jön belőle, amit imádunk ebben a környezetben, így a megidézi Fellini összest, akkor
Hitchcockot
is megidézi, abszolút, igen. Tehát tényleg.
Igen, én konkrétan el is akartam menni, miután láttam ezt a filmet, el is akartam menni, Ischiára forgatták, és ez sikerült is egy pár évvel később, és nem tudom, így valahogy, ez valahogy ritka, hogy azt érzem, hogy én ott akarok lenni.
De hát úgy is van fölvéve, tehát hogy minden egyes felvétel egyszerűen a színvilága a filmnek, ez a tényleg az óceánon tükröződő napfény, minden egyszerűen annyira maxra van csavarva az, hogy ez a földi paradicsom.
Igen, mondjuk éppen emiatt nagyon fura, hogy a sorozatot, amit jövő héten látni fogunk, ez fekete-fehér.
Igen.
Mondjuk eszmétlen jól néz ki, tehát hogy a trailer alapján már látszik, meg volt, láttam róla a Twitteren pár ilyen első reakciót, ahol kiemelték, hogy ez egy Netflix sorozatban még ilyen látványvilággal rendelkező sorozatot soha nem láttak.
Aztán,
és mondjuk nyilván ez adja is magát, de nem tudom, nekem nagyon fura, hogy ez a döntés, hogy fekete-fehér legyen. Tehát hogy nekem pont ehhez a filmhez annyira fontosak a színek, hogy...
Mert hogy így próbálják így elhatárolni magukat.
Igen, próbálnak valami más
legyen. Igen. De...
Biztos, hogy szép lehet ez fekete-fehérbe is, de így a napfény annyira fontos, mint ahogy az Alain Delonos filmnek a címe is.
Ja,
az, hogy ragyogó napsütés. Igen. Nem tudom, nekem így Luca Guadagnino-nak a filmje jutnak eszembe róla. Tehát, hogy tőle érzem ezt a látványvilágot, meg nyilván neki.
Szerintem ő szándékosan is.
Meg biztos.
Is ugye
meg egyébként szerintem a Tehetséges Mr. Ripley azóta sokan próbálják azért megidézni. Tehát, hogy az egy dolog, hogy most van egy új adaptáció, de nyilván a Saltburn-nél bevallott is volt, hogy egy ilyen Tehetséges Mr. Ripley történt. Tehát mondjuk jó, ez a film annyi minden mást is nyúlt, hogy ez csak egy dolog belőle, de
majd... A premisszája nagyon hasonló.
Igen, de hát mert érdekes az, hogyha nem tudom, így az új generáció megnézni a Ripley-t, és akkor azt gondolja, hogy hú, ez lenyúlta a Saltburnt.
Meglepő lenne, de amúgy érdekes, hogy idén egyszerre, vagy hát egy éven belül történik ez a kettő sztori, hogy a Saltburn is, meg a Ripley is elkészül egymás után, ami nagyon hasonló koncepció tényleg mind a kettő. Csak úgy érdekes kis konfluens ez a filmkészítés idejében. De tényleg szerintem is csomó mindent megihletett, beszélt erről egyébként a Gillian Flynn, hogy ő is nagyon szerette a Tehetséges Mr. Ripley-t, és a Gone Girl, a Holtodiglan kapcsán ő gazdagon táplálkozott ebből. Úgyhogy igen, a thrillerekre, a pszichológiai thrillerekre óriási volt a hatása a Highsmith regénye, meg ennek a filmnek pláne.
Igen.
Egyébként a Guadagnino nekem is eszembe jutott, és hát is kereszteltem ezt a filmet arra, hogy Kill Me By Your Name.
Ez nagyon jó. Úgy tudom, hogy Sean Durkin nagy rajongója még a Tehetséges Mr. Ripley-nek, és ő azt nyilatkozta, hogy a Nest című filméhez azért szerződtette Jude Law-t, mert a Tehetséges Mr. Ripley miatt jutott eszébe. És hát egyébként szerintem a Jude Law-nak beszéltünk már a karrieréről, és arról is beszéltünk, hogy elmaradoztak utána az igazán emlékezetes filmszerepek. És én úgy gondolom, hogy pont a Nest volt az egyik, ami nagyon nagy alakítás volt tőle az utóbbi 5 évben, a másik pedig az új pápa, vagy mi? Nem, a fiatal pápa, ami pedig egy, ami Paolo Sorrentino, ott is az olasz, valahogy ezek az olasz
igen.
Tájak, és Jude Law így jól mennek egymáshoz. Hát ugye annak a második szezonja, ami viszont már az új pápa volt, annak konkrétan az volt a trailerje először, hogy a Jude Law, mint pápa, egy ilyen fehér fecskében sétál a strandon. Tehát ott nehéz volt, ott is nem a Tehetséges Mr. Ripley-re asszociálni.
Pár apróságot még felírtam a filmmel kapcsolatban, a sztorival is, meg egyéb ilyen triviákat is, hogy az operában az anyagint nézik meg. Nem tudom, az nektek kötelező olvasmány volt, de ott az történik, hogy a Lenszkivel van egy párbaja, és ott az anyagint maga is egy ilyen kikerestem egy idézetet a sztoriból, hogy így hivatkoznak rá, hogy nincs valódi Onyegin, hanem ő így a különböző irodalmi hősöknek az egyvenlege, akikből ő maga építette fel a saját konstruált személyiségét, és hogy az operában is, ahogy a két szereplő, aki játsza őket, az Onyegint és a Lenszkit, baromira hasonlítanak egymásra, nem véletlen, és ezért is rendíti meg ez annyira az a jelenet a Ripley-t, úgyhogy ez egy tökéletes választás volt erre. Ugye, a feleségem mondta, hogy olyan Rómában pont egy olyan operát néznek, amiben nem olaszul énekelnek, és így jó, ez most nagyon fontos volt, hogy ne olaszul. A másik meg, hogy a Hadrianus császárnak a büsztjével csapja agyon a Fredit, akinek meg volt egy meleg szeretője, és egy hajózáson vesztette életét ez a szerető, és a Hadrianus is ismert volt az ilyen őrült kirohanásairól. Úgyhogy egy újabb ilyen kutatásutalás. Nagyon tetszett egyébként, ahogyan a Minghella megrendezte ezt a filmet, picit beszélj mindenképpen arról is, én szeretem azt is, hogyha van egy ilyen kis, nem tudom, rendezői elemzés minden adásunkban, és a Tom Ripley-nek az ilyen meghasonlásával kapcsolatban rengeteget alkalmazza a torz tükrök képét a Minghella. Van az ajánlat, amikor lehajtja a zongorának a fedelét, és először ugye még a sima zongorának a belső fedelét látjuk, ahol tükröződik az arca, és akkor lehajtja, és ott még már torzan, ilyen fejjel lefelé szét torzítva látjuk a Ripley arcát, és ott kb. Ott történik meg benne egy ilyen váltás, hogy akkor ő most akkor gyilkos lesz. És aztán van a másik, amikor a
felveszi a ruháit.
Igen, igen, és amikor meg a Marge fejéhez vágja, hogy tudja, hogy ő a gyilkos, és a Tom ott ugye először elmegy a fürdőszobába szerezni egy vágóeszközt, akkor is látjuk abban a borotválkozó tükörben áttükröződni az ő arcát, ami az a klasszikus ilyen felnagyító, megint torzított arcot látunk abban is. Tehát a tükröket ugye mi szokták használni az ilyen identitás megkavarós filmekben, ez a gyakori eszköz, és akkor itt is a Mangel azt mondom, okosan alkalmazza.
Ennek az áróképsorokban is, ott nem tudom, hogy tükör van-e, de hogy ott is, mint hogyha...
Igen, tükröződik, igen, nagyon igaz, tényleg az áróképsorokban is.
Sőt, ugye az a kép az megjelenik a film legelején is, és ott is ugye az ilyen szólbészszerű grafika, vagy ahogy így feldarabolja a Matt Damon arcát, meg ilyen darabokból rakja össze, szóval hogy nagyon film elején is rögtön ez a...
Igen.
Igen, tehát egyébként Anthony Mingerre nem feltétlenül gondolsz ilyen vizuális zseniként, de ebben a filmben nagyon izgalmas, amit csinál, és egyébként később szerintem nekem a Hideg egy is tetszett, de az egy jóval ilyen konvencionálisabb film, és utána sajnos az utolsó filmje, az szerintem borzalmas, The Breaking and Entering, amiben nem tudom, mi volt a magyar címe, de abban is Jude Law főszereplő, meg Juliette Binoche játszik még benne, és azt gondolnád, hogy ezzel aki egyébként szintén még el a filmért kapott Oscar-t, ugye az angol betegért, Oscar történelem egyik nagy meglepetése. Mindenesetre ott úgy gondolt mindenki arra, hogy akkor összehoz egy ilyen best of párost az eddigi filméből, de sajnos az a film, az nagyon nagy csalódás volt, és hát az volt az utolsó filmje.
Érdekes, amikor a rendező ugye elveszíti ezt az energiáját, hogy nem tudom, mert ebben a filmben szerintem kirendezte a szart is. Rohadt izgalmas kameramozgás van benne, tudom, megdönti a kamerát. Az elején úgy indul ez a film, hogy ebben aztán mindenképp rohadt érdekes, és mondom, láttam, hogy túl sok is egy kicsit, de aztán így szépen
igen, meg ezek az ilyen vizuális kis jelek, amiket így elejt benne, azok sosem tolakodóak. Tehát, hogy nekem az nagyon tetszik benne, hogy ez az ilyen Hitchcocki örökség, azt használja bátran, viszont sosem érzed azt, hogy na jó, van, adjál már, most tudom, hogy mire akarsz, mire akar itt kimenni a játék. Egyébként egyszer van, amikor ott Rómába város néz, mert Freddy Miles és Dicky lepattintották, és akkor az egyik utcasarkon két férfi csókolózik, és akkor ott így látszik rajta, hogy életében először lát ilyet. Én egyedül ott gondoltam, hogy egy kicsit ez egy ilyen túl, így ilyen fejünkbe próbál kalapálni, hogy most mire gondol ő, de még az sem volt. Meg az egyébként nagyon szép kompozíció.
Kézzel, az egy festménynek rekonstrukció. Egy az egybe tök úgy néz ki.
De tényleg van egy ilyen...
Igen.
Úgy is néz ki az a kép, mint egy... Meg előtte, ahogy az apácák mennek le a lépcsőn, az is el tudnám képzelni, az is egy festmény. Egyébként ebből a filmből nagyon sok képet ki lehetne rakni a szobánk felre, és én meg is tettem. Szegedi szobámban mai napig kim van két kép a Talented Mr. Ripley-ből, mert amikor Erasmuson voltam Thessalonikiben, akkor ott volt egy ilyen bolt, ahol lehetett venni plakátokat, meg ezeket azokat a képeket is, amiket régen a mozikba kiraktak. Most már szerintem nem használnak ilyeneket, de ott így meg lehetett venni, és akkor a két képet is megvettem a Talented Mr. Ripley-ből. Az egyik az, amikor ott a tengerparton jön ki a vízből Jude Law és Gwyneth Paltrow, és akkor ott látszik mögöttük a Ischia-i hegy, és az az egyik. A másik pedig, amikor Rómába viszi a kis mopedjén Gwyneth Paltrow-t, és akkor így oldalra néz, és ott van az, hogy így kikerüli a lakást, mert látja, hogy a rendőrök ott vannak, és ez is egy ilyen nagyon, és Gwyneth Paltrow ott teljesen egy-egybe Grace Kelly, és hát az is egy ilyen istenit. Tehát, hogy és valahogy nincs szívem levenni ezeket a képeket azóta sem, mindig, amikor hazamegyek a szüleim házába Szegedre, akkor így vagy, úgy érzem, hogy ezek jó helyen vannak itt.
Igen, érdekes, mert én is azt érzem, hogy a képekben is, meg a zenében is így mindig picit a határon táncol a film annak, hogy túl sok legyen, de nem túl sok. Ja. Tehát egy-egy pillanat van talán, ahol azt hiszem, hogy jó, itt most lehet, hogy egy picit visszább lehetett volna venni a zenéből, de hogy egyébként az is ilyen, nyilván nagyrészt ilyen Hitchcocki előzményekből táplálkozik, de hogy annyira ilyen egyszerre, ilyen epikusan nagy évű, nagy szabású, már melodramatikus, de közben mindig egy picit ilyen fenyegető, hogy annál is azt éreztem, hogy ilyen tök jó arányérzékkel így mindig egy egészen picit sok, de annyira, hogy az így jót tegyen a filmnek, hogy sok.
Van az opera az jelenetben szintén, amikor így mikor konkrétan megtörténik a színpadon a lövés, és akkor ezt a utána úgy látjuk erre a reakcióját a Ripley-nek, hogy a közönség soraiból a kamera így fölemelkedik oda a páholyba, és úgy közelít rá a Ripley arcára. Tehát nem egy vágás, mert ugye a legtöbb rendelőző vágott volna egyet, az kész egy reakció felvételt a Matt Damon arcára, de nem itt így tarulval, így magasba a kamera így felszáll. Ez is ilyen hihetetlen, teljesen nem szükséges része a filmnek, vagy hogy mondjam, ez simán mondhatták volna azt, hogy most akkor megspórolunk $1000, és nem béreljük ki azt a darut, de megcsináltam azért akkor is. És ezeket úgy imádom. És tele van ilyen látványos kézékkel, kameramozgásokkal ez a film. Tényleg mindenből a maximumot rendezi ki a Minghella. Egyébként tök vicces, hogy mennyiszer találkoznak ezek az emberek egy a karrierük során még. Ja, Jude Law-ról már beszéltünk több alkalommal is, de a Steven Soderbergh-nek a Contagion, a Fertőzés című filmben, mert újra együtt dolgozott Matt Damon-nal is, meg Gwyneth Paltrow-val is. Akkor
nincs közös jelenetük szerintem.
Nincs közös.
Mármint a Damon-nak és Paltrow-nak van, mert ők fér és feleséget.
Igen. A Philip Seymour Hoffman már ennek a filmnek a forgatásán már dolgozott együtt, akiről még nem beszéltünk, a Philip Baker Hall-al és Gwyneth Paltrow-val a Hard Eight-ben, Paul Thomas Anderson közös, által rendezett közös filmjükben. Úgyhogy tök sok ilyen összefüggés lehet találni, és még lehetne valószínűleg sorolni ezeket egy napestig. De ugye az, hogy a Gwyneth Paltrow, a Philip Baker Hall és a Philip Seymour Hoffman egy filmben szerepeltek, nem sokkal ezelőtt, ez tök vicces szerintem. Nagyjából nem tudom, még simán lehetne szerintem egy negyed órát rászállni a John Seale-re, meg a Walter Murch-re is. De az egész film annyira összemarakva, tényleg ez így szakmai csúcs mindenki számára, aki ezen dolgozott.
Nagyon. Meg tényleg egyszerűen annyira ilyen bekebelező ez a film, vagy így azt éreztem, hogy így tényleg, amit te is mondtál, Robi, így csak magáról a helyszínről, hogy így azt érzed, hogy ott akarsz lenni, igen. És hogy ez tényleg annyira megadja ez a film ezt az érzetet, hogy így benne akarsz fürödni ebbe a világba, amiben játszódik.
És egyébként meg tényleg annyira tühtig ez a szkript is. Most tudom, hogy sokan panaszkodnak, hogy hosszabb, de olyan gyönyörűen fel van benne minden egyes labda dobva előre, hogy így a gyűrűket elmondja, hogy sose szabad levennie, mert megígérte, és amikor megkiderül, hogy levette, és ezt meg tudja a Marge, akkor az egyértelmű bizonyíték arra, hogy ő volt a gyilkos. Szépen, olyan szépen minden fel, és persze a könyvből származik a nagy része, de olyan gyönyörűen van az egész megkonstruálva, hogy az egy tanítani kellene. Egyébként tök érdekes, még a könyvvel kapcsolatban pár különbségre fel akartam vinni a figyelmet, és ez oda jutott eszembe, hogy pont ez a gyűrűs dolog, ez egy kis különbség, hogy amikor megtudja Marge, hogy a Tom Ripley-nél vannak a Dicky gyűrűi, akkor azt a következtetés vonja le, hogy hát akkor tényleg öngyilkos lett, hiszen másért miért vette volna le másért a gyűrűt? És így puf, ezzel le van zárva a Marge gyanúja.
Igen, ezt a Marge karaktert is nagyon megváltoztatták, azt hiszem még a külsejét is, tehát hogy ha jól emlékszem, hogy Marge-t egy ilyen biztos, hogy nem egy ilyen gyönyörű nőnek volt leírva, sőt, hogyha jól emlékszem, egy ilyen tenyeres talpas.
Igen, hát. És hogy nem volt
jegyese
a sztoriban, hanem hát így nagyon jó barátok, de maximum plátói lehetett közöttük a kapcsolatban.
Erre már nem emlékszem, de az biztos, hogy amikor olvassa az ember, akkor Gwyneth Paltrow az utolsó, aki eszébe jutna róla. De nyilván abban az időszakban minden scriptről Gwyneth Paltrow jutott eszébe, sok mindenkinek.
És amit még szintén olvastam a könyvről, hogy viszont abban van egy direkt konfrontáció, vagy hát párbeszéd legalábbis, amikor a Marge számon kéri, vagy megkérdezi legalábbis Dickit arról, hogy vonzódik-e Tomhoz. És ugye filmben ilyesmi nincs, tehát ez sokkal inkább subtext marad. A könyvben meg tök egyértelműen elhangzik ez a...
Hát főleg is kérdés, hogy Marge ezt mennyire veszi észre.
Uh-huh. Szerintem én biztos vagyok benne, hogy ezbe a minisorozatba jobban rá fognak menni erre, mert már kicsit az előzetesből is nekem az a benyomásom, hogy Marge-nak mint az egész bűntény felgöngyölítésében nagyobb szerepet szánnak.
Lehet. Ami tök izgalmas lenne szerintem, és megint csak jobb, mint a... Nem hibáztatom a Patricia Highsmith regényét, de tök jó, hogy fel van a dúzva azt mondani, hogy karakterek ezekben a verziókban szerintem. Patricia Highsmithről is akarok egy pár mondatot, mert így elmondtuk az adás elején, hogy mennyi minden sztoriát feldolgozták már, és így tényleg egy ilyen zsáner legenda ő. De közben egy nagyon ellenmondásos személyiség. Nem tudom, hogy mennyire ismeritek, vagy mennyire vagytok képben az ő vele kapcsolatos dolgokkal. De hát ő magát is úgy azonosította, hogy ő Ripley. Tehát ő ezt így ponton már mint egy írói álnevet használta magára. Tehát ilyen naplóbejegyzésekben, levelekben gyakran hivatkozott magára, mint Ripley. És ő igazából egy nagyon gonosz ember.
Nem tudom, most volt 2 éve egy dokumentumfilm róla, ami állítólag nagyon jó, de még nem sikerült lehadásznom.
Nem tudtam róla, basszus, ezt meg kell nézni. És maga is homoszexuális volt, tehát neki azért ez, hogy nagyon sok sztoriában felbukkan a homoszexualitás, ez nem teljesen véletlen.
Viszont ő azt mondta Ripley-ről, hogy nem
homoszexuális. Hogy ő nem homoszexuális, de érdekes.
Hanem azt hiszem azt mondta róla, hogy nem egy hiper, tehát hogy szexualitás nem olyan fontos számára.
Ami egyébként egy pszichopatánál kézenfekvő, tehát gyakori.
Viszont ezzel csak visszautalni tudok arra, amit mondtunk, hogy ez így végig kérdés a filmben, hogy Dickit akarja, vagy Dicki életét.
Hát igen, szerintem a Patricia Highsmith regényében jóval egyszerűbb ilyen szempontból a képet, és a mingellet teszi bele ezt az egész obszessziót, meg a fizikai vonzalmat, meg a közöttük lévő, az, hogy jobban kiondolgozva ez a szellemi háromszög. Ami még érdekes a Patricia Highsmith-szel kapcsolatban, hogy tényleg nagyon rossz indulatú ember volt, és ugye rengeteg ilyen sztorit lehetem vele kapcsolatban olvasni, de például így a holokausztról is azt mondta, hogy ez csak egy fél siker volt, tehát ő nagyon-nagyon zsidógyűlölő is volt, tehát rengeteg a probléma Patricia Highsmith-szel. Mint hogy ezeket mindenképpen érdemesnek tartottam még az évvel
kapcsolatban. Ez elég durva. Egyébként az az ima a dokumentumfilmnek, hogy Loving Highsmith.
Köszönöm szépen.
És 2022-es, igen.
A ihletéseket elmondtuk szerintem már, ami még érdekes, hogy ebben az évadban beszéltünk a Gyárfás Dorkával a Mindent Éváról című filmről, az All About Eve-ről, ami megint csak hasonló, hogy az Eve karaktere egy kicsit ilyen tabula rasa, aki felveszi a manírjait, mert megtanul egy csomó mindent a sztártól, meg a magasabb státuszban lévő főszereplőtől, a Margotól. És baromi izgalmas, hogy mennyi a hasonlóság, és ott is felmerült a Saltburn, mint annak a sztorinak egy kevésbé jól sikerült verzió. Nem tudom, ti mit gondoltok, vagy hát nagyjából tudom, mit gondoltok a Saltburnről. Találtad ugye, András?
Igen.
Én csak elkezdtem, sajnos nem volt időm befejezni az adás előttig.
Ja, én szeretem a Saltburnt egyébként, de szerintem ez egy ilyen ponyva. Tehát, hogy mondjuk egyébként érdekes, mert Patricia Highsmith is inkább ponyva szerzőnek minősül, aztán az, hogy két ilyen filmklasszikus, vagy hát 3 filmklasszikus is köthető az ő regényeihez, az nyilván így felemelte. Igen, de szerintem a Saltburn az nem is akar más lenni. Tehát, igen. Hogy szerintem én azt gondolom, hogy ez így büszkén viseli az inspirációit, és én nagyon szórakoztatnak találtam, meg én kicsit így értékeltem benne ezt az ilyen fricskát, tehát hogy így tudta, hogy mik azok a triggerek, amikre emberek így mozdulni fognak, és én pont londoni filmfesztiválon láttam, ahol én nagyon-nagyon jó reakciók voltak, tehát hogy mellettem egy nő, az így amikor volt például az ominózus kád jelenet, akkor ott így hangosan szörnyűködött, hogy oh my god, ez nem akarta elhinni, meg így mindenre, mindent így nagyon-nagyon lereagált a közönség, és valahogy így láttam mögötte Emerald felület, ahol így röhögezem, hogy tessék, ezt elértem.
Egyébként tök vicces, hogy mindenki filmben van egy ilyen kulcsfontosságú kád jelenet is.
Igen.
Valóban.
De hát egyébként ez a sztori, maga a premissza, hogy egy alacsonyabb sorban lévő karakter beleszeret, vagy legalábbis vonzalmatárgyává tesz valakit, aki a magasabb státuszban van, és aztán a magasabb státuszú ember meg elkezd iránta már csak így, nem tudom, humorból is érdeklődni, és akkor felemeli maga mellé, és ebből meg egy ilyen csavaros, nem tudom, átverő sztori. Ez annyira gyakori, rengeteg ilyen filmet lehet felsorolni. A Matt Damon maga hivatkozott a magyar címmel nem rendelkező A Place in the Sun-ra, Montgomery Clift-tel, egy jóval korábbi film, ami heteroszexuális sztori, de ugyanúgy egy szerelmi háromszög.
De Montgomery Clift.
De Montgomery Clift benne. De hát ugye maga ez az impostor karakter is, hogy nagyon tehetségesen tud valaki másokat utánozni, és így kerül egy olyan helyre, ahova nem érdemelt ki, például a Suit című sorozat, ugye nagyon eklatáns példája ennek, de ez így állandóan visszatér, ez is a ponyvább filmekben. Szóval ez a Patricia Highsmith, ez komoly előfutára szerintem ennek az ilyen szubzsánernek, vagy nem tudom, hogy fogalmazzam ezt meg. Amire még egy picit akartam beszélni, mert az elején beszéltünk róla, hogy jól lenne szóba hozni, az pedig a maga a státusz különbségek, hogy ez is egy témája a filmnek, és hogy mondtam ugyan, hogy nem öregedett rosszul ez a film, de mondjuk ez tipikusan az aspektus, amit ma nagyon máshogy csinálnának, mert ma már nem tudsz elképzelni filmet, amiben magas státuszú emberek vannak, és nem szatíra.
Ja, igen.
Hát lásd Saltburn.
Aha. Igen.
De ugye régen...
Meg White Lotus, tehát hogy a...
Igen, tehát volt egy időszak...
Ha már olaszországban nyaraló...
Tehát volt egy időszak, amikor ez nagyon ment, hogy a gazdag embereket nézzük, mert élvezzük nézni az ő életüket, mert tök király, hogy elmennek síelni az Alpokban, másnap megézzé már úsznak a tengerbe. Tehát ez rohadt jó tényleg, és hogy ez nem idegesít most 2024-ből engemet nézőként, na ettől öregedett jól ez a film.
Te egyébként minden szempontból nagyon jól öregedett, tehát hogy az, hogy ez tényleg egy 25 éves film, ez egyáltalán nem is látszik rajta, tehát szerintem ez teljesen megállná most a hét, és azért is mondom, nagyon kíváncsi vagyok a sorozatra, mert ez tényleg az eset, amikor nem volt rá feltétlenül szükség egy újabb adaptációra. Igen. Az viszont, hogy most már nem akarom megint a Saltburnt emlegetni, de mondjuk ott az a két színész, azzal szívesebben megnéztem volna egy új, tehát hogyha
nagyon igaz.
Igen, hogyha mondjuk minden áron kellett egy új Tarantino Mystery Plot, akkor inkább
Barry Keoghan és Jacob Elordival, mint 240 évesen. Egyetértek teljesen. De hát Steve Zalian fogja írni, aki azért egy óriási forgatókönyvírói ikon, legenda.
Igen, de rendezés. Amik a Night of Ot.
A Night of Ot ő csinálta, az is
nagyon jó volt.
Igen, úgyhogy lehet bizodalmunk benne.
Hogy tartom, hogy ezt Luca Guadagnino-nak kellett volna megcsinálni ezzel a két színész, akit említettünk, de...
Hát jó Isten, ne is mondd. Tényleg. Jó van, bennem nem maradt egyéb gondolat a filmmel kapcsolatban, azt hiszem, nektek még valami?
Te folytatnánk, biztos még feljönni egy csomó, de...
Ja, jó van. Akkor ezzel el is búcsúzkodhatunk a hallgatóktól. Mm-hmm. Nagyon köszönjük a kitartó figyelmeteket. Ne felejtsétek el, hogy van egy Vagfolt extra nevezetű támogatói podcastunk, ahol már akár kb. Egy eurónak megfelelő összegtől is tudtok bennünket támogatni, és ezzel hozzájutni extra adásokhoz, filmes kibeszélőkhöz, egyéb aktualitásokhoz, hiszen itt a Vagfoltban csak régi filmekről beszélünk, az extrában meg új dolgokról. Van itt egy kiemelt támogatói csomagunk is, az extra foltosok kis szűk köre, elit köre, akik a kiemelt támogatói csoportba tartoznak, őket név szerint is megszoktam említeni, hogy nekik név szerint is megköszönjem a támogatásokat, úgyhogy ezt gyorsan meg is teszem, mert köszönjük a támogatását Bavalics Istvánnak, Pál L. Bendegúznak, Szántó Eszternek és Schmidt Barnabásnak, és ha te is nem tudom, szeretett, ha elhangzik a neved a podcastokban, akkor csatlakozz a Vagfolt Extra, az vagfoltpodcast.hu/extra címen tudod ezt megtenni. Ezen kívül meg iratkozz fel a podcastunkra, még nem tetted volna meg. Fenn vagyunk a YouTube-on, Spotify-on és minden egyéb lejátszóban, Apple-ön is, meg mindenhol máshol. Robi, neked a cikkeidet hol lehet olvasni, hol lehet enged követni?
Cikkeimet egyre kevésbé lehet olvasni, mert most így nem olyan élethelyzetben vagyok, hogy nagyon írogassak, de egyébként a Rekorderben szoktak megjelenni cikkeim, valamint a Filmklub podcastbe rendszeresen visszatérek, akkor a Káni Filmfesztiválról tudósítunk, és ez most is így lesz.
Így van, egy-két hónapon belül hallhatjátok akkor Robit a Ferivel együtt a Káni külön kiadásban.
Így van, és nagyon köszi, hogy eljöttél, mert ez azért nagyon-nagyon régóta érett, hogy végre ezt össze tudjuk hozni.
Igen, de azt hiszem megtaláltuk a tökéletes filmet hozzá. Egyébként én sajnán örülök, hogy eljöttem, mert tényleg már évekkel ezelőtt beszéltünk róla, és szerettem volna eljönni, annak pláne örülök, hogy személyesen sikerült.
Igen.
Meg amikor elém toltad azt a listát, amiben válaszolját, akkor ez így teljesen ilyen karácsonyi érzésem volt, hogy úristen, ez mindet akarom, de végül is egyértelmű volt, hogy ez a film legyen az.
Nagyon örülök neki. Én is. És akkor reméljük, hogy még lesz szerencsén téged a Bakfolt podcastban hallgatni, meg egyébként várjuk a Káni különkiadást is. És akkor nem tudom az évadban pontosan mi lesz még hátra, amit hallhattok, de főleg 90-es évekbeli filmeket fogunk megnézni, köztük olyanokat, mint az Otthonom Idaho, vagy
Karambol.
Úgyhogy
mennyi teremtmények.
Mennyi teremtmények.
Az volt a második választás. Nem tudom, ki kapta végül, de várom, hogy meghallgass.
De nagyon király vendégeink lesznek az évad hátralévő részében is, úgyhogy tartsatok ki velünk egészen a nyárig. A Bakfolt Extra-ban pedig a különböző új filmeket fogjátok majd hallani, amiket most játszanak a mozikban. Úgyhogy várunk benneteket vissza, és addig is sziasztok.
Sziasztok.
Sziasztok.